a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás augusztus 26-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra, Szűcs Miklós szerkesztő és Nagy Máté hangmérnök kollégám nevében is számítunk a figyelmükre a következő három órában. Szólek flag footballról, hiszen ez a sportág bekerült a Los Angeles-i olimpia programjába. 16 órától jön majd a nemzeti sportkör. Az utolsó órában pedig beszámolunk a poznani kajakkenu világbajnokság történéseiről, és hallhatnak egy beszélgetést Zuranna Máriával, valamint Csernovicki Évával, aki az Edutus Egyetem egyik sport nagykövete lett. Ez tehát a mai program, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu-n, valamint élőben követhetnek a nemzetisport.hu oldalán is. És ahogy említettem, az első órában flag footballról lesz szó, itt van már velem a stúdióban Zahoai Ádám, a magyar flag football válogatott szövetségi kapitánya, és Horváth Kristóf, a flag football válogatottunk koordinátora. Sziasztok, üdvözöllek titeket!
Köszönjük a mindenkit.
De nagyon érdekes ez a téma számomra, mert a flag footballról azért itthon még szerintem viszonylag keveset tudunk, bár azért, ahogy utána néztem, már elég sok helyen vannak csapatok, vagy elég sok városban vannak csapatok, és azért a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjában bekerült, ugye az amerikaiak nyilván, mint házigazda, azért választhattak egy-egy sportágat, amit szeretnének a programba betenni, és a flag football is így került be. Ti mikor ismerkedtetek meg ezzel a sportággal, és Magyarországra hogy került ez a sport?
Alapvetően a flag foci, mint olyan, az amerikai focinak egy testvérsportága, ugye emiatt jön a párhuzam, és Magyarországon egyébként ez az eleinte igazából képzésre használt ez a sport, tehát az volt a cél, hogy a fiatalokat még kontakt nélkül be tudjuk vonzani az amerikai foci világába, és ezzel egyébként egy utat nyissunk a fiatalabb generációnak is az amerikai fociba. Aztán ahogyan egyébként ennek a kompetitív része beindult, konkrétan amiatt, mert Los Angeles-en ugye olimpián szerepel, egy kicsit más hozzáállás volt szükséges. Én ekkor csatlakoztam be, én korábban egyébként 15-16 évet a szereléses amerikai futballban edzősködtem, és aztán utána léptem át a flag foci válogatottnak az élére. Ez tavaly volt egyébként, amikor az első kontinens tornánkra, az első Európa-bajnokságra készültünk. Azért azt fel kellett ismerni viszonylag gyorsan, hogy ez egy nagyon más sport, mint amit egyébként az amerikai fociban megszoktunk. Nem csak a kontakt hiánya miatt, de taktikailag és sémában is egy nagyon más megállapításokra van szükség ezzel a sportban. Ráadásul másfajta emberek tudják ezt igazán jól űzni. Úgyhogy egy nagyon izgalmas időszak volt az elmúlt egy év, amíg nagyjából az EB-re kijutottunk és ott szerepeltünk, amiben azért tanuljuk mi is még ezt a sportot, de egy nagyon jó hátszerünk van abban a szempontból, hogy új csapatok folyamatosan jelentkeznek a szövetségbe, és nem mellesleg a nemzetközi hírverés, amit egyébként tesz a Profiliga Amerikából, illetve nyilván a nemzetközi szövetség, az nagyban segíti a sportágat.
Kristóf, te hogy ismerkedtél meg a flag footballal?
Hogy Zahó említette, én is ezzel a felszereléses, azt használ, szereléses változattal kezdtem el 2013-ba játszani, és mellette, ahogy mondta Zahó, hogy teljesen ilyen kiegészítő sportákként egyébként űztem, kiskoromtól kezdve a flag football, de ilyen rekreációs vonal volt még abban az időben, és ahogy pár éve belejelentve, hogy 28-ban akkor az LA olimpián sportákként fog debütálni, akkor szó szerint így ezt úgy kell képzelni, hogy nitrót rárakták a sportágra, de így nemzetközi szinten, ahogy mondja Zahó, teljesen megjelenés szempontból, támogatás szempontból, és alapvetően az, hogy a játékosokat is mennyire elkezdte érdekelni, jöjjenek akár a szereléses változatból, vagy éppen más sportágakból is, mert erre is van egyébként precedens, mindenkit elkezdett érdekelni a flag football és a benne rejlő lehetőségek.
Igen, egyébként ez érdekes, hogy mondjátok, hogy ez egy rekreációs sport volt, ahogy utána néztem, 1940-es években alakult ki ugye az Egyesült Államokban, a második világháború környékén, és hát azóta most már itt teret hordít a világban, szóval mik a különbségek mondjuk az amerikai futballhoz képest, ugye már azért picit érintette Ádám is, ez mik a legnagyobb különbségek, hogy néznek ki a szabályok, picit erről meséljetek nekünk.
A sportágnak igazából az alapjai azok nagyon hasonlóak. Területszerzésről szól, és igazából kísérletekkel halad egy támadósor abba, hogy bejusson a végzónába, az endzone-ba, és ott touchdown szerezzen, talán ez a leginkább elterjedt kifejezés a laikusok körül. És igazából ez ugyanaz a flag fociban, és ugyanaz az amerikai fociban is. Ami változik, hogy nincsen semmiféle kontakt, mindenféle ütést, mindenféle kontaktot, azt nagyon erősen büntet a szabálykönyv. És emellett egy szűkebb pályán játszák kevesebben. Tehát mi 5v5 játszunk, a szerelés és amerikai foci pedig 11-11-ben játszik. Ez már alapvetően egyébként egy jóval pörgősebb és dinamikusabb sportágat hoz. ami kevesebb egyébként az a kvázi holtidő, vagy az olyan játékok, amik kevésbé érnek valamit, mert hogy egy támadósornak jóval kevesebb lehetősége van, és ezért jóval jobban meg kell ragadnia azokat. De az alapja igazából megegyezik, ha valaki látott már amerikai foci meccset, ugyanúgy a területszerzésről szól, csak itt nem arról fog majd a vége szólni a játéknak, hogy vávédő ütközik sisakkal, vagy bármi ilyesmi, hanem egy zászlót húznak le az oldalra a játékosnak, ezzel szerelik, és innen is jön a neve egyébként a sportnak, tehát a zászló foci, az igazából ebből jön, hogyha a zászlóját kitépik valakinek, akkor ott megáll a haladás, és onnan a következő játék következik.
Pályamérete, a labda mérete az megegyezik, vagy az ezért eltér?
Egyébként ez vicces, hát kisebb a pálya, kisebb, ezáltal sokkal gyorsabb a zászlós foci, ahogy Ádám is említette. A labda méret az egészen pár héttel ezelőttig megegyezett teljesen a férfiaknál, vagy a fiúknál, a hölgyeknél kisebb a játékszerrel játszottak. Most viszont az utolsó World Games-en ott már egy ilyen flag futballra, zászlós focira kialakított labdával játszottak. Ez méretben kisebb, súlyban egy kicsivel nagyobb, de tényleg csak ilyen pár milligramról kell gondolni, pár gramra, de hatalmas különbséget jelent, sokkal jobban el lehet dobni, könnyebb elkapni a labdát, több látványos játékot fog eredményezni. Az emberek szerintem még olyanok is látták már Odell Beckham junior elkapását jó 12 éve, hogy egy kézzel ugye lehúzta New Yorkban a labdát. Ebből sokkal többet fognak látni az olimpián pont emiatt a labda miatt.
Mivel ugye nincs kontakt, ezt ugye mondtátok ti is, azért ha jól látom, a felszerelés is teljesen más. Láttam videókat, fotókat, itt azért nincs ilyen mellvédő, nincs sisak. Van valami speciális felszerelés, ami kell a flag footballhoz, vagy csak az a szalag, ami ugye rajta van a játékosokon?
Szerintem ez a sportágnak a nagy előnye egyébként. Nyilván ez egy tömegsport szeretne lenni, és Amerikában is ez volt a cél, hogy egy bizonyos szintig a szereléses focit csinálják, vávédőbe, sisakba, komoly ütközésekkel, egyébként sérüléssel is, és hogy szerették volna egy olyan irányba elmozdítani, amit egyébként tudnak koedukáltan űzni, tudnak úgy űzni, hogy az egyébként minimálisabb terhet róljon mondjuk a testre, és kizárólag egyébként a látványos elemeket átemelni, és emiatt nincsen vávédőnk, nincsen sisakunk, nincsen térvédő és egyéb. Ezt konkrétan egy labdával, egy stoplistipővel és azzal az ászlóval, ami a log az oldalán le tudja hozni mindenki. És ez is a cél egyébként. Amerikában ennek alapvetően a parkban játszó fiatalokat szerették volna megtalálni vele, és jóval kevésbé azt, ami szervezett, gondolok itt az egyetemi focira, vagy gondolok itt a profi fotballra. Sokkal inkább az volt a cél, hogy legyen valami, amit, hogyha lemegyünk szombaton a családdal dobálózni labdát, akkor tudjunk valamit csinálni együtt.
És ahogy mondtátok, szintén amiatt nyilván, hogy ezért nincs erős kontakt, vannak női csapatok is. Mekkora nagy a különbség manapság mondjuk a flag footballban a női és a férfi csapatok közötti, hogy látjátok?
Szerintem azért itt azt el kell mondani, hogy a női sport az egy nagyon-nagyon felfelé ívelő pályán van. És hogy nyilván egyébként, amikor megnéz egy ember egy világbajnokságot, akkor ott a női és a férfi csapatok között azért észreveszi a különbséget, de azt, amit egyébként a női csapatok felraknak, az már abszolút megsüvegelendő. Tehát most már tényleg ott tartunk, hogy bármelyik női válogatott az egyébként labdával rúg egyébként mondjuk férfiak ellen, de nyilván egyébként egy alacsonyabb szintet képvisel most még. Ugyanakkor azért azt látjuk nemzetközi szinten és magyar szinten is, hogy egyre több olyan lányt is érdekel ez a sport, és egyre többen jönnek bele abba a sportba, akik egyébként nagyon magas szintet képviselnek mondjuk atletizmusban is, és nagyon magas szintet képviselnek összességében a labdásportokban, hogyha egyébként ők kosaraznának, valószínűleg ott is világszinten tennék, de itt egyébként egy teljesen más sportban nagyon jól teljesítenek. És itt hozzá kell tenni egyébként, hogy ebben nagyon sokat segít az, hogy Amerikában most már sportösztöndíjat adnak egyetemen női flag footballban. Férfiben nincs ilyen, nőiben van. Ezzel is nyilván szeretnék duzzasztani azokat a játékosokat, akik egyébként, akik erre reális célként tekintenek, és nem csak az olimpiát tudják kínálni, mint egy karrierutat, hanem egy amerikai diplomát is akár.
Mik azok a képességek, amik mondjuk a flat footballhoz kellenek? Gyorsaság, nem tudom, milyen képességek jók szerintetek?
Leginkább szerintem a gyorsaság és a robbanékonyság az, amiről elsősorban kell beszélnünk. A labdaérzék az nyilván európai szemmel a kerekabdából átnyargalni a tojáslabdába, az egy furcsa történet, de egyébként nem lehetetlen, és ugyanaz a labda elkapása, csak egy kicsit másfajta labdát kell elkapni. Ez mindenféleképpen kulcs, és talán tényleg az a robbanékonyság, amit ki kell emelni, hogy nagyon rövid idő alatt kell nagyon nagy sebességre szert tenni a pályán, hogy sikeres játékokat hozzunk össze. Sokkal kevésbé a fizikai erő, mint mondjuk az amerikai fociban, ahol egyébként a súly és az, hogy mondjuk milyen, hogy tudok megmozgatni mást, az egy nagy előny. Itt nálunk ez kevésbé fontos.
Mondtátok, hogy ugye 5-5 játékos van a pályán, itt hogy változnak a pozíciók? Itt is ugye beszélhetünk waterbackről, vagy azért itt ez picit máshogy helyezkednek el, vagy máshogy helyezkednek el ez a pozíciók?
Séma szinten egyébként legtöbbször van irányító, tehát azért arról beszélünk, hogy van valaki, aki jóval többször passzol, mint a többiek. Ugyanakkor azért a sportág sajátja, hogy jellemzően ez egy, kettő vagy három ember is passzol akár egy játékon belül, míg azért az amerikai fociban egy jóval tisztában letisztult pozícióról beszélünk, amikor azt mondjuk az irányító, jellemzően az a srác, aki egyébként inkább csak passzol, a lábaiban nem nagyon hiszünk. A modern flag fociban, és amerre megy a sportág, az abszolút a kettő vagy akár három irányítós játékok felé megy. Ez egyébként európai szemmel, ha valaki nem az amerikai focin szocializálódott, hanem mondjuk más sportágból érkezik, akkor sokkal inkább befogadható, mert nem is érti az ember egyébként, hogy miért csak egy passzal operálnak, hogyha van többre is lehetőség. És itt is ez az irány igazából, azt látjuk a sportág tetején, tehát mondjuk egy világbajnoki döntőben nagyjából nem volt olyan játék, amit a amerikai fociban megszokunk, hogy valaki megkapja a labdát, hátralép, elpasszolja valakinek. Mindig volt benne valamilyen olyan extra, ami már egy flag foci sajátosság, és nem amerikai fotballból érkezik.
Igen, mert ugye nemrég volt a világbajnokság ebben a sportágban, és ugye Ádám, te is úgy fogalmaztál, hogy amerre tart ez a sportág, hát nyilván itt is azért nagyon sok változás van az idő folyamán, mint a legtöbb sportágban azért fejlődnek dolgok, vagy sporttudományos ismereteket bevonnak. Ti magatok, hogy képzitek a flag footballban magatokat, vagy mit tudtok figyelni, hogy tényleg merre tart ez a sportág, akár edzettségben, akár más módon?
Szerintem itt, ami egyébként nagyon sokat hozzáad, azok a nemzetközi kapcsolatok igazából, amit mondjuk egy ilyen edzői körben ki tudtunk alakítani. Itt nagyon pozitív az, hogy mennyire nyitott igazából az edzői társadalom, még úgy is, hogy mondjuk Európán belül azért van rivalizálás csapatok között, de nincs olyan edző, aki ezen tudnánk úgy oda menni, hogy szia, abban segíts, hogy ezt megértsem, hogy miért csináljátok, vagy úgy, és nyilván azért itt nem fog nagy titkokat elárulni, de mégis segít betekintést nyerni. Úgyhogy ez szerintem egy abszolút kulcs. Illetve a másik, ami nagyon-nagyon pozitív, hogy rengeteg sémát, rengeteg irányt az interneten azért meg lehet lelni, csak jól kell keresni hozzá. Rengeteg meccset kell nézni, rengeteg videót kell nézni, ahhoz egyébként, hogy onnan elcsípjük azt a 3-4 dolgot, amit át tudunk emelni. És onnantól kezdve pedig egyébként, ami nem a séma része, hanem mondjuk a játékosok képzése, ott pedig azért ez egy robbanékony sport, ahol meg lehet nézni azt, hogy milyen időközönként, milyen outputot kell lerakni a pályára, milyen fontos irányváltások vannak benne, és azért az atlétika része az akkor onnantól már elég szerintesen kiszámítható. Tehát a sporttudományi része az nagyon hasonló, mint egy kézilabdának, egy focinak, egy kosárlabdának, azt le lehet képezni, ami pedig a sportági sajátosság, abban tényleg az számít, hogy mennyi időt tud belerakni az ember a videózásba.
Kristóf, te is jelen vagy a válogatott mellett, ilyen kapcsolatokra hogy lehet szert tenni, vagy hogy állítjátok össze egyébként akár a válogatott programját is?
Ez vicces, mert én annak idején, amikor elkezdtem önkénteskedni, így a flag válogatott, de inkább a flag sportági szakág alatt, akkor én még az elején ezért a nemzetközi kapcsolatokért feleltem. Akkor még nagyon nem volt válogatott, inkább tervbe volt a válogatott, ez ilyen 23 ősze környékét kell elképzelni. És akkor az volt a cél, hogy alapvetően azt a hiányzó tudást Magyarországra, ugye a Magyar-Amerikai Futball Szövetség alatt vagyunk, mint sportági szakág, próbáltuk behozni ezt a hiányzó tudást, és akkor én azt vállaltam magamra, hogy majd ilyen edzői klinikeket, hogy szokták ezt mondani, ilyen
képzés,
workshopot fogunk Magyarországon csinálni, és ez volt az, amit szerveztünk, és azóta is próbálunk szervezni, legyen ez élőben, legyen ez online, mindig jöttek már olasz kollégák, de volt már az, hogy izraeli kollégákkal tudtunk együttműködni, és megosztani egymással a tudásunkat. Ádámék nagyon aktívak egyébként az eddig felépített kapcsolatoknak a további kiaknázásában, és úgy ismerkedtem meg, hogy alakult ez az egész, és én meg nagyon szerettem volna visszaadni a sportágnak és ennek a közösségnek, amitől annyit kaptam, viszont nem is azt, hogy éreztem, de én úgy éreztem, hogy inkább ezzel többet tudok segíteni, mint hogy játékosként próbáljam meg ezt az utat, és akkor azóta is így dolgozunk együtt. Van még mellettem egy társam, akivel így a legválogatottat, mind a nőit, mind pedig a férfit próbáljuk egyengetni, és Ádámék munkáját a lehetőleg legkönnyebbé tenni, hogy csak is a taktikára és csak is a teljesítményre kelljen koncentrálni, a Gecser Máté. Vele szoktunk alapvetően rendezvényeket is Magyarországra hozni, hogyha ezek nemzetközi rendezvények, és próbáljuk a versenyeztetését a válogatottnak minél jobban megoldani, és teljesen önkéntes alapon.
És mennyire nyitottak erre a magyar kollégák, vagy akár edzői gárdát honnan tudtok toborozni, mert még a hagyományos magyar sportágak, vagy hagyományosan Magyarországon jelenlévő sportágak is sokszor panaszkodnak arra, hogy hát nincs elég edző, vagy nincs megfelelő edző, megfelelő képzésű edző, vagy edzőképzés. Szóval ti honnan tudtok toborozni edzői gárdát?
Egyébként ez nálunk is az elején azért nagy hiány volt, és inkább az volt a lényeg, hogy valaki olyat hozzunk, és Ádám személyében ezt megtaláltuk, olyat hozzunk, aki tényleg tanulni akar, és ennek fogja szentelni az idejét, és olyan hozzáállás van, és utána bele lehet tanulni egyébként. Ádám nagyon jó alapokat hozott például ugye a felszereléses változatból, amit át tudott rakni a flag footballra. Utána meg kellett találni Ádám mellé a segítőket, és ez itt is inkább az volt, hogy a karaktert néztük. Most már kijelenthetjük, hogy a szövetség támogatásával olyan edzőképzéseket tudunk biztosítani jövendőbeli edzőknek, amivel egy olyan alapot kapnak, hogy akár válogatott szinten, vagy akár otthon a klubcsapatukban tudnak segíteni, hogyha a flaget ki kell építeni abban a közösségben. Szerintem ez nagyon fontos, hogy az ország egész területén vannak most már csapatok, és tényleg az ország egész területéről kapunk szakembereket, aki bármikor elérik Ádámot tényleg. Ádám az, aki Ádámnak például a nemzetközi edzők, Ádám pedig a magyar edzőknek olyan, hogy a tudását meg tudja osztani, de ez egyébként oda-vissza megy ez a eszmecsere.
A sportág magyarországi jelenlétéről majd még beszélünk a következő fél órában is, de még egyelőre maradjunk picit így nemzetközi vonalon, mert hát nyilván ugye sajtóhír volt pár napja, hogy NFL játékosok is bejelentkeztek, hogy szeretnének az olimpián részt venni, ugye flag futballban, és ugye nagyon sok sztárt láthatunk, hát láthatunk ugye a kosárlabdában és az NBA-ben mekkora sikere volt annak, hogy ott voltak a sztárok, szóval ez elég jó promó lehet ennek a sportágnak, hogy látjátok?
Hát ez mindenképp egy nehéz kérdés szerintem, hiszen azért az amerikai válogatott egy meglehetősen magas szintet képvisel, úgyhogy abban nincsenek jelenleg NFL sztárok. Ugyanakkor azért a sportág lefordíthatósága azért az nem az, hogyha berakjuk oda egyébként a nagyjából 0 kilométeres NFL sztárokat, akkor ők mindenképpen majd elit szintet képviselnek. Erre jó példa, hogy márciusban volt egy torna egyébként, ahol jelenlegi és korábbi NFL sztárok kettő csapatot alkottak, és a harmadik csapat pedig az amerikai nemzeti válogatott volt, és az amerikai nemzeti válogatott föltörölte velük a pályát, szó szerint. Volt egyébként olyan próbálkozás már a mostani VB-re is, hogy egy volt NFL irányító, Robert Griffin III, aki egyébként azért meglehetősen nagy szintet képviselt az NFL-ben is, megpróbált egyébként bejutni az amerikai válogatottban, nem sikerült neki, de ott azért próbálta arra kihegyezni, hogy erre ideje nem volt, és szerintem ez a kulcs, hogy egy NFL játékosnak lesz-e arra 3 vagy 4 hónapja, hogy beletanuljon egy ilyenbe, és nem feltétlenül csak az, hogy képzés szinten, hogy a kémiát képítse a srácokkal, akik ott vannak. Ez lesz a nagy kérdés, mert amúgy nyilván hiperatlétákról beszélünk, az NFL tényleg a krémek krémje, főleg amerikai futballban, és nyilván emiatt egyébként flag futballban is, de az amerikai sportok között is. Ugyanakkor kémia nélkül ez nem fog működni, úgyhogy én arra számítok, hogy lesz azért 1-2, akár 3 olyan játékos, aki megjelenik majd, és egyébként magas szintet képvisel, és akár egy hónap képzés után is egyébként részt fog tudni venni mondjuk akár a VB-n, akár az olimpián, de ehhez azért az kell, hogy ők azt belepakolják a melót, és őszintén szólva itt a legnagyobb probléma az lehet, hogy a csapatok természetesen nyitott fülekkel hallgatják azt, hogyha a játékos szeretne elmenni és ott egyébként kipróbálni magát, de akkor nem biztos, hogy annyitottak lesznek, hogyha 3-4 hónapot nélkülözniük kell ezt a játékost.
Na igen, ez is érdekes, amit mondasz, hogy mennyire lesz nehéz adaptálódni a két sporták között, vagy a sport között.
Vannak, amik könnyen lefordíthatóak, hogyha egy magas labdát földobnak, és azért fel kell menni, akkor vannak olyan játékosok az NFL-ben, akik ezt a világ legjobbjaként csinálják. De ott kell lenni ahhoz annál a pozícióban, ahonnan fel kell ugrania érte, és remélhetőleg nem csak ennyiből áll a feladata. Úgyhogy ez lesz szerintem inkább a nehéz. Az egyébként mindenképpen figyelemre méltó, hogy nem csak az amerikai válogatott van nyitva nekik, tehát minden egyes ország válogatottjába engedélyeznek egyébként egy olyan játékos, aki az NFL-ben játszik, és azért az nagy fegyvertény lehet, hogyha mondjuk megjelenik egy koreai válogatottban olyan, akinek mondjuk van koreai állampolgársága is. És azért Amerika bevándorlók országa is, ott azért vannak, akiknek egyébként így dual passzporttal megoldható ez a dolog. Mindenképpen ad egy értékes fűszert, de én azt érzem azért, hogy a marketing értékének jóval nagyobb lesz, mint a sport értéke.
Vagy mondjuk az is érdekes kérdés, hogy ezeknek a nagy sztároknak mennyire hiányzik az, hogy mondjuk még egy olimpián is részt vegyenek, nyilván presztízs, de ahogy te is mondtad, a csapatok sem feltétlenül fognak örülni, hogy a játékosaikat elengedik, vagy mondjuk nyilván sérülést szerezzenek egy olimpián. És ha jól olvasom, hogy Patrick Mahomes is mondta, hogy inkább már a fiatalok menjenek majd az olimpiára, vagy maga elengedi a fiatalokat, szóval van, aki már azért visszakozik. Nem tudom, ezt hogy látjátok.
Leginkább szerintem majd ez annak lehet érdekes, aki mondjuk jelenleg egy csere irányító például. Tehát, hogy így őszintén szólva ő neki valószínűleg egy olimpiai arany, ez nagyon sokat ad. Ugyanakkor például van a Cincinnati Bengals irányítója Joe Burrow, ő kijelentette, hogy neki ez legalább annyit jelentene egyébként, mint egy Super Bowl gyűrű. Na most a Super Bowl gyűrű az egy nagyon-nagyon-nagyon áhított ékszer. Úgyhogy ha egyébként például Burrow azt mondja, hogy igen, ő szeretne ebbe tenni, és most egyébként jelenleg ő flag ambassador amúgy több helyen is, de hogyha azt mondja, hogy akkor meg szeretné érkezni az amerikai válogatottba, és abban rak energiát és időt, az egy elég nagy fegyvertény lehetne, például marketing és sport szempontból is.
Ami másik érdekes kérdés számomra, hogy ez is érdekes, hogy mennyire lenne mondjuk igazságos, hogy bekerülne egy NFL sztár, mert nyilván van, aki már így a flag futballra edzi magát évek óta, és eleve, úgy mondtátok, ugye 10 ember kerülhet be a válogatottba, szóval elég kevés a hely. Nyilván a válogatottakban, szóval mennyire lenne ez igazságos, hogy mondjuk egy NFL sztár elfoglalja egy olyan a helyet, aki évek óta flag futballra edzésre ezzel foglalkozik.
Hát azért én azt gondolom, hogy a sport annál igazságtalanabb, hogy ilyen kérdéseket felvessen, nem morális aranyérmeket osztogatnak, és hogyha valaki azt mondja egyébként, hogy ő a jobb, akkor azt minden sportolónak egyébként be kell ismernie, hogy ha valóban jobb. És természetesen biztos nagyon fog fájni a szíve annak, aki mondjuk nem tudom, az elmúlt 10 évét beleölte abba, hogy egyébként olimpián szerepeljen, de a nap végén annak a legjobb 10-nek kell ott lennie, akik a legjobban és a legmagasabb szinten tudják képviselni a válogatottat. Biztos vagyok benne, hogy az amerikai kollégáknak is ez van a fejében. Ha valaki ezt meg tudja tenni úgy, hogy 2-3 hónapot készül, és ezzel is egyébként belekerül abba a top 10-be, akkor valószínűleg ott a helye.
Hogy látjátok, európai országok közül ki az, aki még mondjuk nagy konkurencia lehet, kikerülhet, szerezhet kótát az olimpiára, vagy akik már mondjuk akár előrébb tartanak nálunk flag futballban?
Jelenleg egyébként ugye az olaszoknak már megvan a kvótájuk. 6 csapat lesz kint az olimpián, az első európai csapat, aki kvótát szerzett, az olasz válogatott volt. Azért azt látjuk, hogy Németországban teljesen más erőforrásokból, teljesen más szinten tudják űzni ezt a sportot. Ugyanakkor azért a sportnak megvan az a kis kedvessége, azért, hogy például az előző EB nagyon nem sikerült jól a németeknek, és most egyébként emiatt feküdtek rá, hogy a VB, ahol egyébként hazai pályán szerepeltek, kifejezetten jól sikerült. Vannak olyan válogatottak, mint például Svájc, akik egyébként szerintem több van bennük, mint amit mondjuk most mutattak a VB-n, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan érkeznek majd a következő EB-re. Ugyanakkor például az osztrákok, akik 2024-ben világbajnoki döntőt játszottak, az idei világbajnokság 15. helyét csípték meg 16 indulóból, amiből egy nem jelent meg. Úgyhogy nagyon-nagyon forgandó, azt gondolom, még most egy annyira frissen kialakuló sportágról beszélünk, hogy egy-kettő olyan ember, aki megérkezik egy válogatottba, az nagyon nagyot tud rajta fordítani, vagy hogyha éppen kimarad, akkor nagyon nagyot tud veszíteni vele a válogatott. Úgyhogy nehéz most még ilyen teljesen egyértelmű erősorrendet felállítani, és ez van, hogy évekről is akár akkorát változhat, mint például, amit látunk az osztrák válogatottnál.
Igen, ez is érdekes, ugye 6-6 csapat kvalifikálhat női férfi vonalon, és ugye az Egyesült Államok rendező országként ugye már jelen van, a kanadai válogatott megszerezte már a kvótát női férfi oldalon is, ahogy említetted, ugye Olaszország is kint van a férfi vonalon, csak ha jól tudom, Európából, szóval így borzasztóan nehéz kvótát szerezni, mi lehet a módja tényleg a kvótaszerzésnek, vagy a többi kontinens hogy áll ebben a tekintetben, akár Ázsia, akár Afrika, nem tudom, hogy látjátok így nemzetközi mezőnyt.
Alapvetően a mostani világbajnokságon például pont az afrikai résztvevő Nigéria nem tudott részt venni, emiatt nem tudjuk az ő erőviszonyukat. Azt gondoljuk, hogy nagyjából a mezőny közepébe tudtuk volna őket beelképzelni. Az ázsiai országok egyébként főleg Japán vezetésével kifejezetten magas szintet képviselnek, de azért ez a sportág még mindig egyébként az amerikai kontinensről szól elsősorban. Mexikó például nagyon nagy meglepetés, hogy még nincsen kvótával, pedig arra számítottunk egyébként, hogy ott lesznek. Amerika nyilván már ott van, Kanada már megszerezte, úgyhogy az a nagy kérdés szerintem, hogy ott mit tudnak még lemeccselni. Európában arra számítunk, hogy a következő Európa-bajnokságban mindenki oda fogja tenni magát azért, hogy esélye legyen a kvalifikációs tornán. Azzal számolunk, hogy a következő EB-n nagyjából a top 7-ben kell ahhoz lenni egyébként, hogy ez megtörténhessen.
Hamarosan beszélünk majd még erről, meg hogy akár a magyar válogatottnak is milyen útja lehet a következő években, és még a kvótaszerzésről. Zahovai Ádám és Horváth Kristóf van itt velem a stúdióban, akivel a flag futballról beszélgettünk. Most azonban következik egy zene, aztán jönnek a hírek.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Valahogy a magányban elmerül az ember, valahogy belülről nincs is is okatán. Ha mégis baktat, egyedül a fej egy idő után felejtésre vár. Jó, hogy ilyenkor vannak a barátok, bölcsességből végtelen a tár. Nem értik úgyse, ráhagyom a népre a búmat, bajomat, hozzad a piám. Nincs is szem, mint részegesen én, amíg üvöltöm egyre, nincsen, ami fáj. Elfogy a rím, és nincs is mit tenni, mint tudolni velem, hogy áll, na, 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 na. Nincs velem a babám, nincs is velem senki, legyen egyedül, ló fent valami fáj. Kint lebeg a szívem, perzseli a tűz, ha begyújtok a rám, már nincsen, ami fáj. Nincs velem a babám, nincs is velem senki, legyen egyedül, ló fent valami fáj. Kint lebeg a szívem, perzseli a tűz, ha begyújtok a rám, nincsen, ami fáj. Sul a zaj, érzelem a poharak törött falán. Bent lebeg a füsköd, homály a kép. Aggódni minek, kezdődik a tánc. Jó, hogy ilyenkor bent repülök én. Zúg a föld, és nincs maradás. Lent, ahol a nap csak pillanatot ér, és minden percben bent lakik a nyár. Nincs is szem, mint éjjeleken én, mikor mindegy is, ha omlik a világ. Mit nekem a maró, mit nekem a bú.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Minden magyar egység sikerrel vette az előfutamokat a kajakkenu VB nyitónapján. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A lengyelországi Poznányban ma megkezdődött a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság. A Kis Ágnes, Nagy Bianca kenukettes 500 méteren futamgyőztesként egyből a döntő résztvevője lett. A további előfutamokból a középdöntőbe jutott kenu 1-es 1000 méteren Fejes Dániel, valamint női és férfi kajak 4-esünk 500 méteren. Kenu 1-es 200 méteren Hodován Dávid, kajak 1-es 200 méteren Balog Gergely és kajak 1-es 1000 méteren Csikós Zsóka. A parakajakosoknál Kis Péter Pál, illetve Suba Róbert is futamát megnyerve egyből a fináléba került. A kedvezőtlen időjárás miatt ma csak két számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az öttusázó kínai világbajnokságán. Az akadályversenyt és a lövészetekkel kombinált futást holnap rendezik. A vívás és az úszás után az A csoportban Böhm Csaba a 18., Tárkányi Zsombor a 28. helyen áll. A B csoportban Szép Balázs a 10. pozícióból várja a folytatást. A C-ben Koleszár Mihály jelenleg a 7. Az elődöntőbe jutáshoz csoportonként az első 12 között kell végezni.
Piros Zsombor bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójába, miután két játszmában legyőzte a spanyol Alcalá Gurit. Ugyanezen a versenyen Gál Fidalma viszont nem jutott túl a selejtező első körén, mivel két játszmában kikapott a fehér orosz Alekszandra Szasznovicstól. Udvardi Panna a nyolcad döntő résztvevője lett, Bondár Anna viszont kiesett a nyitókörben a monterrei kemény pályás női tenisztornán. Udvardi az ausztrál Maya Jointnál bizonyult jobbnak 7-6-6-1-re, míg Bondárt a spanyol Krisztina Buxa búcsúztatta két játszmában. Marozsán Fábián két játszmában nyert a szerb Miomir Kecsmanovics ellen, és bejutott a nyolcad döntőbe a Winston Szellemi kemény pályás tenisztornán.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az aszállyal is foglalkoznak. Meghallgatta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal nyomozati elnök helyettes jelöltjeit az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Az öt meghívott közül egy visszalépett, így végül négy ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket várhatóan holnap jelentik be, és a vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság. Az országgyűlési testület ma elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakemberhiány. A cél az, hogy az eredmények alapján jogszabálymódosításokat dolgozzanak ki. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár három üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat.
Közlekedés.
Erős a teherforgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán a külső sávon. Helyenként torlódik a forgalom Tatabánya és Biatorbágy között. Személyautóval a 61-es kilométernél kezdődő terelésben érdemes az átterelt sávot választani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén süt a nap. Csak a Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak. Arrafelé elszórtan esik az eső. Később az Alpok alján alakulhatnak ki záporok. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 35 percen folytatódik a hírek után a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt van velem szemben Zahovai Ádám, a magyar flag futball válogatott szövetségi kapitánya, és Horváth Kristóf, a flag futball válogatottunk koordinátora. Hát beszéltünk itt a flag futballnak a nemzetközi térhódításáról, illetve hogy a Los Angeles-i olimpia programja lesz, de szerintetek miért a flag futball került be, és miért a hagyományos amerikai futball az olimpia programjába, hogy látjátok ezt?
Szerintem ennek eléggé egyszerű a magyarázata. Van egy, az olimpiákon van egy felső határ sportolói számban, és hogyha azt nézzük, hogy egy tackle a felszereléses változatnál a minimum keret 40-45 főnél kezdődik, és ezen föl még 15-20 edző van, akkor már 60-65 főről beszélünk. Ha csak 8-10 csapat kvalifikálná magát, az is 6-700 fős pluszt jelentene. Még azért flag football, mi például 15 fős keretekkel szoktunk általában versenyeztetni, 12 játékos, 3 edző, 1 úró, mondjuk azok már 16 fő, de jóval kisebb terhet is rak a rendezőkre, és emellett szerintem a flag football egy sokkal elérhetőbb sportág mindenki által, mind a gyerekeknek, a szülőknek kevesebb terhet von rájuk, és emellett a sportolóknak is sokkal könnyebb ezt a sportágat elkezdeni.
Kristóf, te ezt is mondtad itt a szünetben, hogy szerinted az NFL sztárok majd nem adnak olyan sokat így a csapatokhoz, vagy az olimpiához, miért gondoltad így?
Szerintem azért is, mert hiába, ahogy Ádám is említette, ők a emberi teljesítő képességnek a csúcsát jelentik, azért, hogyha valaki 15-20 éven keresztül egy sportot űz, azt űzi, hogy hogyan kapja el a labdát, hogyan fut vele, és utána rögtön az első kontaktot keres, az első védőt, hogyha egy támadóról beszélünk. Ezt nagyon nehéz valakiből kiölni, és nagyon nehéz szerintem azt, hogy igen, itt szó szerint nem érhetsz a másikhoz, különben rögtön büntetéssel jár, és nem is kevés büntetéssel jár. Ezt a részét nagyon nehéz szerintem egy sportolónál megváltoztatni. Ez különböző sportágban is megfigyelhető szerintem.
Az olimpiai mozgalom számára egyébként különösen fontos, hogy olyan sportágakat rakjanak a programba, amivel ugye a fiatalokat be tudják vonzani. Ugye láthattunk erre példát a párizsi olimpián is. Mennyire népszerű a fiatalok körében a flag football, hogy látjátok, akár itthon, akár mondjuk nemzetközi viszonylatban?
Szerintem még mindenképpen épül. Tehát azt azért el kell mondani, hogy azra számítunk, hogy ez mondjuk Los Angelesig még felfele fog menni. Jelenleg egy jó helyen van, szerintem most összemosódik igazából egy fiatalnak az, hogy van egyébként flag foci, és mellette van az NFL, amit mondjuk követek, egy profi amerikai football liga, ami nagyon nagy népszerűségnek van most az NFL minden tekintetben, mind a meccsek nézettsége szempontjából, mind a csapatok követői szempontjából, mind az egyáltalán, hogy mondjuk, ha az ember Budapest utcáin végigmegy, akkor hány meszt, hány olyan sapkát, vagy bármit lát, ami egyébként csapathoz köthető. És szerintem most ennek van egy erős felfutása, és azt azért mindenképp hozzá kell tenni, hogy az NFL-nek abszolút érdeke az, hogy a csúcs produktum az biztosan a saját meccsei lesznek, de ahhoz, hogy ez tömegsport legyen, és hogy azt el tudja mondani egyébként, hogy mondjuk vannak csapatok Kínától, Brazíliánát, nem tudom, Párizsig, ahhoz az kell egyébként, hogy a tömegsportba investáljon, és ezt meg is teszi egyébként. Tehát, hogyha ha például most a VB-t nézzük, akkor ott 6 olyan NFL csapatnak az aktivitásai voltak kint, akiknek erre nem volt egyébként szüksége, de mégis láttak abban fantáziát, hogy igenis álljanak mögé. Düsseldorfban konkrétan egy olyan komplexumban rendezték meg az egészet, amit egyébként a New England Patriots finanszírozott, hogy azt felépítsék. Tehát ezek azok a dolgok, amik csak a legfelszínesebbek az NFL támogatásában a flag foci felé, és ebből jóval több lesz szerintem, ahogyan megyünk 2028 felé. Hogyha esetleg 2032-ben is olimpiai programon marad a flag foci, akkor pedig még inkább egy hosszantartó dologról beszélünk.
Pont erre akartam rákérdezni, ha már említetted ugye Brisbane-t is, hogy 28-ig biztosított a flag football szerepe, de mennyire látjátok a létjogosultságát a további olimpiákon ennek a sportágnak?
Hát most az iparági küszöb alól kiszűlődő hangok azok eléggé azt mutatják egyébként, hogy Ausztráliában is ott lesz majd ez a sport. Nyilván ezt majd, amikor hivatalosan kikommunikálják, akkor hisszük el, de az biztos, hogy jelenleg van egy olyan irány az olimpiában, hogy próbálnak olyan sportágat, ami nem csak a fiatalok, de egyébként a nézőket is bevonza, és próbálnak az olyan sportágak felé nyitni, akik egyébként bevonzák ezt akkor is, hogyha mondjuk nem olimpián szerepelnek éppen. Úgyhogy ez azért mind arra mutat, hogy egyébként a flag football meg fog tudni maradni, és valószínűleg ehhez kell az, hogy egyébként egy nagyon szép Los Angeles-i eredményt mutassanak fel, ami nem feltétlenül az, hogy most milyen meccseket játszanak, hanem milyen képet látnak majd a nézők. És ezért van az egyébként szerintem többek között, hogy 6 csapat van ott, hogy tényleg a sportág tetejének a tetejét tudják mutatni, akik egyébként néző, támogató és nézőknek látványos focit tudnak játszani.
Szerintem még fontos az, hogy az NFL idén már szervez Ausztráliában mérkőzést, tackle mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy az NFL nem szervezne oda mérkőzést, hogyha 32-ben Brisbane-ben nem lenne a flag football. Az olimpiai ötkarikás játékok programja, azért itt megvannak a kapcsolatok egymás között, hogy ezt hatékonyan tudják megoldani. Én is reménykedek abban, hogy ott lesz 32-ben, és csak Ádámra tudok visszacsatolni. Ez 28-ban, ez a 6-6 csapat, ez tényleg a legjobb minőséget fogja hozni ebben a sportágban.
És szerintetek ezt a 6 csapatot majd bővíthetik, vagy így kvótaszerzés szempontjából akár Brisbane-re?
Szerintem igen. Azért azt látjuk, hogy Ahogy Kristóf is mondta, azért itt a logisztikai kereteket is meghatározták azt, hogy hány csapat lehet ott. Szerintem az is meghatározta egyébként, hogy mondjuk hány meccset tudnak játszani flag fociból és amerikai fociból egyébként, hogy összehasonlításképp. Én számítok arra, hogy többen lesznek ott, hogyha egyébként az ausztrál programban is szerepel. Nem gondolom, hogy 12 csapatig felmenne, de mondjuk egy 8-10 fős vagy 10 csapatos torna az egyébként már egészen jól mutatna.
Nyilván felmérik tényleg, hogy mennyire lesz sikeres így Los Angelesben. Ugye beszéltünk már így a kvótaszerzési lehetőségekről, de picit érintettük a magyar válogatottat is. Magyar válogatott mikor érhet oda, hogy akár mondjuk kvótát szerezzen az olimpiára ebben a sportágban?
Hát erre a nagyon hivatalos válasz az, hogy természetesen bármikor, mert hogy a következő kontinens viadalon, Európa bajnokságon 2027-ben is lesz arra esélyünk, hogy kivívjuk magunkat a kvalifikációs tornára való bejutást. Én azt gondolom, hogy reális keretek között tényleg abban kell gondolkodnunk, hogy mi a következő, amit egyébként tudunk tenni érte, ez most jelenleg az Európa bajnokság. Ugyanakkor 2032 lehet nekünk az reálisan, amire egyébként lövünk, és nyilván az is egy nagyon-nagyon komoly befektetés mind időben, mind pénze, mind energiában egyébként, amit bele kell tennünk ahhoz, hogy erre esélyünk legyen. De ott egyébként nyilván lássuk meg, hogy következő Európa-bajnokságon hogyan tudunk női és férfi oldalon is szerepelni, de nem egy teljesen elborult gondolat az, hogy egyébként ott legyünk.
Ilyen szempontból akkor reméljük, hogy 1900, vagy már 2032-ben is, bocsánat, a olimpiai programban lesz, hát akkor lesz esélyünk tényleg kvótát szerezni. Ugye már részt vett a válogatott Európa-bajnokságon, ott milyen eredményeket értetek el?
Igen, tavaly Párizsban, a gyönyörű francia fővárosban voltunk Európa-bajnokságon. 15-ek lettünk, ez nem feltétlenül tűnik a legjobb eredménynek, viszont az újonc csapatok közül másodikok lettünk, és nagyon sok újonc csapat volt, a torna fele a csapatoknak újonc volt, és előttünk jóval régebb és komolyabb flag programokkal rendelkező válogatottak szerepeltek, és szerintem Ádám is meg tud ebben erősíteni. Voltak szép győzelmek, és voltak nagyon szoros mérkőzések olyan csapatok ellen, ahol már 10-15-20 éve vannak flag programok, mint például Izrael-el vívtunk nagyon jó találkozót, még hogyha ki is kaptunk tőlük. Egy olyan eredmény volt az, hogy ezt a válogatottat tudtuk tartani végig, ami szerintem megsüvegelendő a srácok előtt és az edzői csapat előtt is.
Hát újoncok között ez a második helyez, ez az abszolút szépen mutat, vagy szépen csillog. Hogy kezdtetek neki a munkának? Mennyire volt nehéz összeállítani a válogatottat? Milyen jellegű munkát végeztetek? Hogy ment ez tényleg ilyen nulláról ennek a felépítése?
Az első, ami ehhez kellett, az nyilván egy nagy tryout, egy nagy kiválasztó edzés igazából, ahova, amit mikor meghirdettünk, akkor nagyjából 100 fő jelentkezett. Ők azért mondjuk olyan 95%-uk jelenleg amerikai focista volt, akik szerették volna kipróbálni magukat ebben a sportban, úgyhogy egyébként azt rekreációs jelleggel űzték, ahogy Kristóf is említette korábban. Közülük kellett egyébként folyamatos szűkítésre eljutnunk oda, hogy a 12 fős utazókeretet megtaláljuk Párizsban, erre nagyjából 5 edzőtáborunk volt, illetve egy edzőmérkőzésünk az akkor még VB ezüstérmes osztrák csapattal. Szerintem nagyon-nagyon sok tanulópénz volt ebben. Nem csak abban a szempontból egyébként, hogy milyen szűkítésekkel megyünk, de abban a szempontból is, hogy mondjuk mi az a séma, amire jól lehet építkezni, melyik azok a játékok, játékosok, akikkel egyébként ezt tudjuk űzni. Úgyhogy nagyon-nagyon rohamléptekben mentünk, és ennek egyébként azért azt gondolom, hogy valóban így visszatekintve már nem egy rossz eredmény ez a 15. hely Párizsban, viszont nagyon sokat benne hagytunk, és én tartom egyébként, hogy a következő EB-n ennél jóval jobban fogunk tudni szerepelni. Nyilván ezért dolgozunk mindannyian. Ugyanakkor azért azt is el kell mondani, hogy nyilván most egész Európa lázban ég, és azt is látjuk, hogy nem csak mi vagyunk az egyetlen olyan válogatott, aki nagyon nagy erőforrásokat mozgósít abba, hogy olimpiai kvótát szerezzen, vagy legalábbis szép eredményt hozzon az EB-n. Viszont mi vagyunk a magyarok, hogy egyébként ezt meg fogják tudni majd tenni, úgyhogy nagy magabiztossággal megyünk a 2025-es EB elé.
Európából kinek lehet még esélye? Említetted a németeket, hogy jó csapatuk van szerinted az olimpiára? Jutáshoz.
Szerintem a német, svájci, izraeli csapat mindenképpen jó eredményeket tud hozni. Aki egyébként minket újonc csapatként előzött, az egyébként Szlovénia volt, ahol kifejezetten jól teljesítettek. Én arra számítok, hogy ők egyébként jövőre is igazán jót fognak tudni képviselni. És könnyen lehet azért, hogy vannak olyan csapatok, akik mondjuk jelenleg nem feltétlen teljesítettek. Úgy mondok egy példát, a szerbek egyébként nem voltak ott. Úgy, hogy azért egy kifejezetten jó játékot képviselnek. Viszont náluk a szereléses bajnokság, tehát az amerikai foci bajnokság az megszűnt most, és minden erőforrásokat a flag foci irányába viszik, és ennek biztos vagyok benne, hogy eredménye is lesz. Úgyhogy szerintem át fog rendeződni majd az erőviszonyok, vagy át fognak rendeződni. De azért vannak azok a csapatok, akik kvázi történelmileg is nagyon-nagyon jó erőt képviselnek, és megvannak azok a rutinos játékosaik, akik egyébként jó teljesítményt tudnak leadni.
És milyen helyezést céloztok meg 2027-re az EB-re? Van már valami a fejben, valami terv?
Én nézek a szakmai vezetés felé.
Hogy mondták régebben, hogy görbüljön, hogyha a gyereknek a jegyéről volt, szóval inkább legyen szögletes. De az lesz a lényeg, hogy minél jobb fejlődést mutasson a csapat, és előre tudjunk lépni. Ahogy Ádám említette, első alkalom, így visszagondolva romantikusan tényleg nagyon jó volt, de hihetetlenül sok hibát követtünk el, mint szakmai, mint pedig játékos oldalon, ami szerintem ilyen első alkalomkor ez természetes. Ezeket a hibákat kéne kijavítani a következő EB-re, és akkor azok, amit benne hagytunk, ahogy Ádám is fogalmazott, az nem lesz benne hagyva.
Én abszolút az egy számjegyű helyezést lőttem be magamnak, szerintem...
Nem akartam nyomást helyezni.
De szerintem az, ami egyébként nagy munkával reális, és onnantól kezdve igazából már bármi lehet.
Nyilván az is fél siker, hogy már látjátok, hogy hol voltak a hibák, már hogy tapasztalatszerzés szempontjából már azért voltatok kint egy Európa-bajnokságon. Milyen gyakran tud találkozni a válogatott, milyen gyakran tudnak együtt edzeni a srácok, milyen korosztályból áll, hogy áll össze a válogatottunk? Picit mutasd be nekünk.
Jelenleg egyébként 18 év felett tudnak a felnőtt játékosok a női, illetve férfi válogatottakba jelentkezni. Jellemzően egyébként ilyen évi 8-10 edzőtábor tudunk találkozni. Itt nyilván azért össze kell egyeztetni nem csak a flag football kuponapokkal, ahogyan jelenleg egyébként a sportág a kluboknak biztosít versenyeztetést, de egyébként a szereléses meccsekkel is, és az ottani válogatottal is össze kell egyeztetnünk. Ameddig még ennyire össze van forva a kettő sportág, addig ez valószínűleg így is marad. Én azt gondolom, hogy ilyen 10-11 edzőtábor lesz az, ami reális, mondjuk így hosszabb távon, és nagyjából ez a 4-6 olyan torna, amit egyébként be tudunk vállalni egy évben. Szerintem ez kell ahhoz, hogy mi versenyben tudjunk lenni mondjuk nagy válogatottakkal, akik lehet, hogy jóval nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek, és jóval nagyobb merítéssel rendelkeznek, viszont nekünk a kémia az, ami egyébként tudja mi magunkra hajtani a vizet. Ahhoz viszont az kell, hogy minél többet találkozunk, és minél több kilométer legyen a srácokban egyszerre a pályán.
Mennyire nagy a harca a válogatottba való bekerülésért, mert ha jól tudom, azért már van magyar bajnokság, vagy most nyáron azért voltak mérkőzések, és vannak, számos csapatunk is van egyébként itt Magyarországon.
Jelenleg 6 kupanapunk van egy évben, és nagyjából 20 olyan egyesület van, aki egyébként versenyez azért, hogy magyar bajnoknak mondhassa magát. Nagy a harc, én nagyon örülök ennek. Említettük már, hogy 12 fős egy utazókeretünk, most ott tartunk, hogy olyan 20-22 fő lesz az, akit egyébként tánkerekként viszünk magunkkal a következő fél évre. Most hétvégén lesz egyébként az első olyan, amikor ezt a vágást megejtjük. És nagyon nehéz dolgunk van edzőként, ami egy nagyon-nagyon jó dilemma, hogy kit tudunk egyébként berakni ebbe a 22 főbe, mert nyilván az, hogy nem csak az jár, hogy egyébként válogatottként egy nagyobb presztízs, hogy ott lehet, de egyébként különféle egyéb támogatásokat is szeretnénk nekik adni a dietetikustól kezdve a regenerációs szakemberen át a mentáltrénerig, és ehhez az kell egyébként, hogy egy bizonyos szintet képviseljen valaki, ami most már szerencsére nem az, hogy automatikusnak vehető játékos szinten.
De ezek a válogatottak most már csak flag futballra edzenek, vagy azért van még átfedés így az amerikai futball felé?
Férfiaknál szerintem nagyjából olyan 30%-os átfedésünk van, akik egyébként a szereléses focit is űzik egyébként válogatott szinten. Ez azért logisztikailag nehezebb. Női szinten egyébként nincsen jelenleg tekkel válogatottunk, innentől kezdve a lányok kizárólag arra fókuszálnak, hogy a flag footballban minél jobban csiszolják önmagukat.
Azt mondtad, hogy azért szeretitek így a sporttudományos ismereteket is bevonni így a válogatott köré. Mi minden kell, hogy azért csúcs teljesítményt érhessen el a csapat? Hogy látod?
Szerintem az egyik, ami nagyon fontos, hogy koordináljuk azt, hogy a srácok milyen munkát, srácok, akik egyébként lehetnek lányok is, milyen munkát végeznek egyébként a táborok között. Mondjuk itt elsősorban atletikai oldalról gondolkodom, tehát hogy a sebességépítés hogyan zajlik, hogy egyébként hogyan zajlik a konditermi munkájuk. Ezt koordináljuk jelenleg, tehát erre van egy szakember, aki ebben segít minket. Dietetika és regeneráció, azt gondolom, hogy manapság már a sporttudománynak nem a csúcsa, hanem igazából már az alapelvárás, hogy egy sportoló odafigyeljen az étkezésére, az alvására, arra, hogy hogyan vizualizál, arra, hogy milyen munkát rak bele mondjuk a meccs előtt közvetlenül. Erre van egy szakemberünk, aki támogatja őket, és nagyon szeretnénk a jövőben dolgozni egyébként mentáltrénerrel, aki pedig akár egy-egyes segítséget, akár csapat segítséget tud abban adni, hogy a legmagasabb szintet tudják kihozni magukból a meccsnapokon is. Úgyhogy szerintem a sportszakmai oldal mellett igazából teljesen önkéntes alapon találtunk olyan szakembereket, akik nem csak magas szintet képviselnek, de hajlandóak rááldozni azt az időt és energiát, ami egy magyar válogatott szintjéhez szükséges.
Azt mondtad, hogy van már női válogatott, és a nők körében mennyire népszerű ez a sport?
Szerintem abszolút, és itt most nézek Kristófra azért, de én azt látom, hogy a lányok, akik ott vannak, akarják, csinálják. Azt is el kell mondani, hogy itt azért nyilván nagyobb részben vannak azok a lányok, akik semmiféle amerikai futball háttérrel nem rendelkeznek, viszont rendelkeznek mondjuk jó sportági alapokkal máshonnan. Kézilabdás lányok, kosárlabdás lányok, akik egyébként érkeztek, és várjuk is egyébként őket szeretettel úgy általában a sportba, mert ezek jó alapok arra, hogy valaki jó teljesítményt adjon le egy olimpiai sportágban, ahol reális esélye van arra, hogy olimpiai kvótáért küzdjön.
Kristóf koordinátori oldalról mekkora kihívás felépíteni egy ilyen válogatottat?
Alapvetően az a nehézség ennek a programnak, meg ugye a sportágnak idehaza, hogy mindenki önkéntes alapon, teljesen amatőr státuszban végzi, Ádám is a munkám mellett, én is a munkám mellett, a hölgyek, a srácok, akik a válogatott magját képzik, ugyanúgy bemennek hétfőtől péntekig a 8-tól 4-es melójukba, és utána pedig hétvégén jönnek edzőtáborba, lenyomnak kétszer-két edzést, utána pedig mondjuk elmegyünk egy rendezvényre, vagy egy megmérettetésre, és próbálunk a legjobb teljesítményt nyújtani, és ez nagyon, nagyon nehéz. Szerintem ez ami nagyon nehézé teszi ezt a részét a koordinálásnak, és az, hogy a sportág önfenntartó alapokon nyugszik jelenleg, külső segítség nagyon minimális, és így tényleg amit tudunk magunknak teremteni, abból próbáljuk ezt menedzselni. De ezért szép, mert tényleg erről szól az igazi sport szerintem, hogy ha valamit szeret az ember csinálni, azért megtesz mindent még a limitált lehetőségei mellett is.
Ilyenkor külön megsüvegelendő, hogy a civil szakma mellett még beleteszitek tényleg az energiát ebbe a sportba. Azt lehet tudni, hogy mivel foglalkoztok civilben?
Hát én egy nagy sörgyárnál vagyok, a marketingen egy csapatvezetője.
Nekem olyan szempontból jó, mert hogyha rendezvényeket kell szervezni a flag válogatottnak, akkor az nekem kicsit hazai pályán, én rendezvényiparral foglalkozom, abban a rendezvényekkel, mind céges, mind pedig sportrendezvényekkel foglalkoztam régebben.
Abszolút testhez álló. Hogy állítjátok össze a válogatottnak a következő hónapokra való programját, ha ezt lehet mondani, már azért 27 is már hip-hop itt van, most már 26 felénél járunk, tehát hogy itt lesz az Európa-bajnokság ma holnap, szóval hogy állítjátok össze a hátralevő hetek, hónapok programját?
Alapvetően egy egész éves programmal érkezünk a srácoknak, már azt tudják előre, hogy be van nekik táblázva november elejéig a hétvégéig, hogy mikor tudjanak ráérni, pont azért, hogy könnyű lehessen tervezni. Most még ez az őszi program lemegy, lesz egy szlovéniai túránk, ahol eléggé komoly ellenfelekkel, európai ellenfelekkel fogunk megközelni, mind fiúknál, mind pedig a hölgyeknél. Utána lesz egy kisebb pihenő, és remélhetőleg azért majd ilyen november-december fele Ádámékkal összeülünk, hogy akkor a 2027-es programot megtervezzük a lehetőségünk szerint a legjobb körülmények között.
És hogy látjátok, mennyire fontos, hogy mondjuk akár olyan sportolókat is megtaláljátok, akik jelenleg még nem flag futballoznak, és lehet, hogy van bennük olyan tehetség, hogy akár potenciális válogatott legyen, vagy akár szép eredményeket elérjen?
Szerintem ez nagyon fontos. Azért ez egy kialakulóban lévő sportág még mindig, ahol ráadásul nagyon könnyen lefordítható dolgok vannak. Tehát egy kosárlabdásnak a védekezés az egyébként nem lesz teljesen új, megint csak egy kosárlabdásnak mondjuk az, hogy fel kell menni a labdáért és lehúzni a levegőből, ez nem egy teljesen új skill. Nyilván van egy csomó olyan dolog, amit meg kell tanulnia, ez egyébként klubcsapatban sokszor egyszerűbb, nyilván válogatott keretek között mi nem fogunk tudni arra időt szentelni egyébként, hogy őt mondjuk megtanítsuk az alapmozgásokra, de én bátorítanék arra mindenkit, hogy klubcsapatba menjen le, nagyon sok lehetőség van már akár vidéken, akár Budapesten is, és mindig nyitott szemmel járunk igazából, hogyha feltűnik egy olyan játékos, akiben látunk potenciált, akkor a válogatott meghívó sem szokott késni, mert az a filozófiánk egyébként, hogy találjuk meg azokat az embereket, akik a legjobban tudják az adott dolgot csinálni, hogyha ő egyébként megint csak 3 hónapja kezdte ezt a sportot, de jó alapokkal rendelkezik, és egyébként belerakja azt a melót, ami szükséges, akkor lesz lehetőség egyébként bizonyítani ezt a legmagasabb szinten is.
Igen, a puding evése a próba, hogyha egy hasonlattal kéne élnem, próbálja ki, és nagy eséllyel meg fog ragadni ennél a sportágnál, mert nagyon jó közösségek vannak országszerte, a Magyar-Amerikai Futballszövetség honlapja meg tudja nézni például a csapatokat, ahol flagedzést tartanak, és emellett pedig van a honlapunk is, a Facebook oldalon, pedig az Instagram oldalon a Flag Football Magyarországot kell bekövetni, ott mindig aktuális hírekkel jövünk, legyen az válogatott, legyen az klubcsapat, a kupanapok, mindennel kapcsolatban ott meg tudjátok találni az információkat, és várunk mindenkit nagy szeretettel, ami jó ebben a sportágban, hogy mindenki számára elérhető.
És külföldön mennyire van ez profi szinten ez a sportág jelen? Tehát van arra lehetőség, hogyha valaki itthon tehetségesnek bizonyul, eligazoljon külföldre, és akár mondjuk ne civil szakmája mellett kelljen ugye sportoljon, hanem akár a profi szinten üzze, és mondjuk pénzt kapjon érte.
Férfi oldalon ez egyébként kevésbé jellemző most még. Amik vannak lehetőségek, azok egyébként meglepően, de Ázsiában vannak, ahol a flag csapatoknál azért nem csak költségvetés van egyébként, de magas szinten is űzik, és ott egyébként igazolnak is jellemző amerikai srácokat, de előfordult már európai is, aki kijutott így. A lányoknál pedig szerintem abszolút jellemző az, hogy az elmúlt évben bejelentett amerikai egyetemi ösztöndíj, az most nagyon-nagyon-nagyon motiváló sok embernek, és nagyon sok olyan európai topatléta van, aki ezt feltűzte a zászlajára, hogy akár 19-20 évesen kimenjen Amerikába, és ott egy kvázi ingyenes amerikai ösztöndíjat szerezzen, úgyhogy közben egyébként nagyon magas szinten sportol. Erre nyilván eddig más sportágakban volt csak lehetősége, most van egy magyar lánynak is erre lehetősége Kiskunfélegyházáról, hogy egyébként eljusson és kapjon egy amerikai ösztöndíjat.
De akkor ezek szerint ebben tudtok is segíteni, vagy tudjátok koordinálni tényleg így az embereket akár jövő felé, vagy
erre felé? Abszolút, szerintem ebben ehhez tényleg az kell egyébként, hogy valaki ebbe olyan melót rakjon bele, ami egyébként erre nem csak a predesztinálja, de egyébként képessé teszi, és onnantól kezdve lehetőségek vannak szerintem.
Na hát akkor meglátjuk tényleg, hogy 2028-as olimpián hogy fog szerepelni a flag football, illetve hogy később majd még lesz az olimpiák programjában. Akit érdekel a flag football, az menjen fel a szövetség honlapjára, és tényleg ott érdeklődhet a sportág iránt. Zahovai Ádámnak és Horváth Kristófnak köszönöm szépen, hogy itt voltak velük, és körbejárhattuk ezt a sportot, mert hiszen két év múlva majd azért elég sokat fogunk felőle hallani, illetve remélhetőleg majd az Európa bajnokság után is majd jöhettek hozzánk, és tarthattok beszámolót. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Ez a nap csak a mi napunk, jöhet ma bármi, nem zavar semmi. Egyszer van ilyen buli itt, ebben a házban még volt parti. Távol vannak az ősök ma, és a szomszéd is velünk táncol. Gyorsan fogynak az üvegek, nézd már a kádban is valaki horkolt. Nagyon jó, hogy te is velünk vagy, segíts most, halljam a hangodat végre. A dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról, nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. A dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról, nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. Megint túl sok a fiú itt, kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott áll, aki csak számít. És itt van persze a bombanő, egész éjjel a tükörnek pózol. A részek kórus a sarokban, egy régi nótát újra hangol. Nagyon jó, hogy te is velünk vagy, segíts most, halljam a hangodat végre. Nézd, a dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról, nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó buli, hát érezd magad jól. A dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról, nekünk jó, rólunk szól, ez egy jó.
hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól, ez a csókuli, hát érezd magad jól. A dal most neked szól, hát feledkezz meg minden bajodról. Nekünk jó, rólunk szól.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 2 percon a hazafutás a Nemzeti Sportkörrel folytatódik, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és itt vannak már velem szemben vendégeink, Deák Zsigmond, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettese, Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa, és Kis Tamás, az MTI Sport szerkesztője. Üdvözöllek titeket!
Szia, köszöntjük a hallgatókat!
Hát ma szinte csak futball témánk van, de hát már így dübörög a nemzetközi kupaporond is a labdarúgó NB1 mellett, és hát holnap este ugye a Ferencváros 1-0-ás előnyről fogadja a török Trabzonspor csapatát, a tét ugye az Európa Liga alapszakaszába jutás. Titeket mennyire lepett meg az, hogy kint megszerezte az előnyt a Ferencváros, mert azért elég érdekesen fogalmazott a török sajtó is, hogy ott a számukra ez sokkoló volt, hogy a Fradi nyert az első mérkőzésen. Titeket ez mennyire lepett meg?
Engem nem lepett meg a játék alapján, egy nagyon jó taktikával küldte egyébként Borbély Balázs pályára a Fradit, és gyakorlatilag ugye a szálát sikerült úgymond kordába tartani, és ez alapvetően meghatározta a mérkőzést. Tehát jobb volt a Fradi, tehát azt nem azt fogadom el, amit ugye mondott még előtte ez a Fatih Teke, az edzője az ellenfélnek, hogy hát a Fradi a nagyobb esély, mert jobb csapat, az szerintem egy kicsit altatás volt, de aztán bebizonyosodott, tényleg a Fradi a jobb csapat.
Hát ugye azt, hogy mondjam, tehát őket lehet, hogy meglepte, de akik látták az eddigi Fradi meccseket, az nagyjából ugyanolyan volt. Tehát már most a nemzetközi porondról beszélek szigorúan, és az idejévről. Minden fordulóban lehetőség szerinti egyik legnehezebb csapattal játszottak, veretlenül végig, hogy mondjam, sétáltak, de értitek, tehát akkor meneteltek, akkor ez azt hiszem, hogy kicsit, hogy mondjam, közel van egyrészt az igazsághoz, másrészt meg van egy ilyen pozitív felhangja is, szóval végig meneteltek veretlenül, a szoros meccseket is hozták, koncentrálva, ha piros lap volt, akkor is akkor se omlottak össze. Szóval én azt mondom, hogy ennek alapján, mert ugye miből készülhettek fel a törökök, nyilván az előző meccsekben, mert ugye azt honnan tudták volna, mi történik ezen. De pont az történt, mint ami előtte. Egy nagyon szoros meccs, amit a Fradi megnyert, és én egészen őszintén mondom, hogy valami ilyesmire számítok majd az itthoni meccsen is, mert ez egy ilyen sor, mint a szerűség, és én nagyon remélem, hogy ez viszont azt hozza magával, mert ugye nem biztos, mert hogyha mondjuk kikapnak egy gólal, és letalántán hosszabbítás, és büntetők, illetve 11-es párbaj, de akkor is, tehát nem az lesz, hogy itt most sok kevés lesz. Én azt mondom, ugyanúgy szoros meccs lesz, mint gyakorlatilag egy kivételével, ugye a Vojvodina elleni második meccs kivételével volt végig, viszont üzen biztosan hozták minimum a döntetlent, én azt mondom, hogy valami ilyesmi lesz a Fradival. Most az, hogy hát Kádu gyakorlatilag levette a pályáról Szalát, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk. Persze pontosan tudjuk, hogy ez nem minden meccsen fordul így elő. Ugye most a legutóbbi fordulóban két gólt is szerzett, de aki látta mondjuk a meccset, vagy ezeket a gólokat, nyilván az első az mindenképpen elkerülhető volt, ott még három emberre meg is pattant épp, hogy átment a gólvonalon az a labda, de gól az gól. Na mindegy, úgyhogy én azt mondom, hogy abszolút egyelő erők küzdelme, a Trabzon csapatérték és egyebek alapján, most az új igazolások alapján is ugye hát értékesebb, papíron jobb csapat, úgyhogy nem tudom, miről beszélt a tréner. Maximum azt kellett volna mondania, hogy nyilván a Fradi az ugye belerázódott ez alatt, a menetelés alatt a fociba, ők meg nem.
Igen, hogyha összetesszük a 155 millióra taksált Trabzont, ugyanben nyilván, hogy a Szala értéke megdobja ezt az összeget, és a 40 milliós Fradit, akkor valóban. Bár ezeket annak ellenére, hogy hitelesnek tartom a Transfermarktot, kicsit túl értékeltnek tartom ezeket a számokat. Most tényleg nem tudom, csak egy azért mondom így hirtelen, egy játékos most az angol bajnokságba igazol, és gyakorlatilag szerintem bőven az értékén túl szeretnék ugye megvenni volt klubjától, szóval én azt mondom, hogy ezek egy kicsit számos esetben így fogalmaznék, túlárazott számok.
Hogyha visszakanyarodhatok az elejére, ugye azt a kérdést tetted fel, hogy mennyire lepett meg minket. Én azt mondanám, hogy is. Meg is lepődtem, de nem is annyira. És akkor visszautalnék arra, amit Gábor mondott, valóban a játékképe alapján, tehát ahogy zajlott a mérkőzés, egyre inkább, ahogy telt az idő, egyre kevésbé volt meglepetés a Ferencvárosnak a győzelme. De azért voltak nyilván meleg helyzetek a Fradi kapuja előtt is. Nem lehet mindig mindent kivédekezni, mert akkor elég unalmas játék lenne a labdarúgás, tehát biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz dolga lesz a Fradinak a visszavágón is. Ugyanakkor az első meccs alapján is, meg amiatt, amit itt a srácok már pedzegettek, és szerintem ez a kulcskérdés, hogy ki mennyire lendült játékba. És itt Szala esetében is azt kell mondani, hogy nyilván eligazolta a Liverpoolból, egy új környezetbe került, új csapattársakhoz. Nem most fog megtanulni futballozni nyilvánvalóan, tehát tudjuk, hogy nagyon jó játékos. De azért bele kell rázódni az itteni csapatjátékba, abba, hogy itt mit kér az edző, és még akármennyire is Szaláról beszélünk, nyilván neki is kell idő. Ugye itt megnéztem, hogy a Trabzonspor augusztus 15-én kezdte el egyáltalán a tétmérkőzéseket ugye a török bajnokság első fordulójába, és hogyha megnézzük a Ferencvárost, tehát addigra a Ferencváros már jó néhány párharcon túl volt az Európa Ligában, ráadásul ugye mindegyikből tovább jutott, és még az NB1-ben is játszott mérkőzéseket, tehát sokkal inkább játékban volt a Ferencváros az odavágón, mint amennyire a Trabzon. Most ugye a hétvégén a Ferencvárosnak nem volt bajnoki mérkőzése, viszont a Trabzon játszott, tehát volt most nekik 90 percük arra, hogy még jobban összecsiszolódjanak, és kvázi felkészülésnek is használják ezt a Fradi elleni visszavágóra. Úgyhogy az nyilván egy kulcskérdés a Szalának a kikapcsolása, attól függően persze, hogy mennyire lendül, vagy lendült ő formába, mert elképzelhető, hogy azzal a szervezetjátékkal, amit idegenben is nyújtott a Ferencváros, talán el lehet érni azt, hogy most se zavarjon sok vizet.
Egyébként, bocs, tehát, hogy halasztás, nem halasztás, ugye ez állandóan vitatkoznak rajta a szakemberek is, meg akik nem szakemberek, azok talán még jobban vitatkoznak rajta a különböző komment szekcióban, de azt mondom, hogy amit Tomi pedzegetett, tehát pontosan így van, hogy a Trabzon valószínűleg azért nem halasztott, mert neki kellett ez a meccs. Kvázi felkészülés. A Fradi meg azért halasztott, mert neki már nem, kvázi nem a felkészülés, nem kellett, hiszen valamennyire össze, hát pont az, hogy egy szusszanás, még pihenjenek, még azok a kulcsemberek, hiszen itt a legjobbakkal kell kiállni, tehát itt nincs magyar szabály, nincs fiatal szabály, öreg szabály, akármilyen szabály nincsen, a legjobb csapattal kell kiállni, és akkor a legjobbakat pedig regenerálni kell. Tehát én azt mondom, hogy itt most mind a két csapat szerintem logikusan halasztott, illetve nem halasztott, tehát ezen nem fog múlni, hogy most akkor ki halasztott, ki nem.
Gábor által is említett Fatih Teke azt mondta, vagy hát fogadkozik, hogy nekik a konferencia elég az abszolút csalódás lenne, tehát ez is látszik, hogy azért ők hogy mennek bele ebbe a mérkőzésbe.
Most már azt mondom, hogy a Fradinak is, tehát én csalódott lennék. Hozni kellene az Európa Liga alapszakaszt, én azt gondolom. És ugye mondják, hogy ez az 1-0 veszélyes eredmény, tudnék rosszabbat mondani, mondjuk a Trabzon érkezde 1-0-ás előnnyel. Tehát, hogy becsapós, persze, hogy becsapós, mert idézőjelben csak egy gól az előn, de úgy, hogy hazai pályán játszod a visszavágot, tehát ezt profi szinten hozni kell. Tehát nagyon nagy meglepetésnek tartanám, hogyha nyilvánvalóan egy összecsiszolódott, egy Szalai stílusát jobban most már befogadó Trabzon érkezik, meg ők is kiismerték részben a Ferencváros, de ezt nem szabad elengedni most már az Európa Liga alapszakaszt, azt gondolom.
Igen, de amit Jusuf a Nemzeti Sportban olvasható interjúban ugye pedzegetett, vagy hát nem pedzegetett, hanem kimondta, hogy nekik tulajdonképpen azért mégiscsak arra kell számítani, hogy a Trabzon, ha másért nem azért, mert nem akarnak a konferencia ligába idézőbe kiesni, vagy ott szerepelni, hogy nekik fog esni, és ezt nekik ki kell használniuk ugye kontratámadásokkal, ellentámadásokkal, és igazából, hogyha megnézzük, akár Lenny Joseph, akár Yusuf személyiségét, vagy tehát játékos profilját, akkor erre minden lehetőség megvan, és akkor most persze még beszélhetünk Zakariasenről, meg azokról, akik gyorsaságban, tempóban tudják segíteni az ilyen ellentámadásokat. Tehát én azt gondolom, hogy Borbély Balázs is pontosan tudni fogja, hogy milyen taktikával kell ezt az 1-0-ás nem annyira jó eredményt, vagy nem annyira jó eredmény birtokába pályára küldeni a srácokat, úgyhogy én bizakodó vagyok a továbbjutást illetően, és egyetértek a Gáborral így, hogy tényleg hajszálnyira van most már a Ferencváros, így tényleg csalódás lenne a konferencialiga. Persze nagyon jó, hogyha van európai kupában főtáblás vagy ligaszakaszban magyar klub, de tekintettel arra, hogy az elmúlt években a Ferencváros hogyan teljesített, vagy akár az előző szezonban az Európa Ligába, igazából ott lenne a helye szerintem a Fradina.
És visszatérve erre az 1-0-ra, azért jó, mert kényszerbe játszik a Trabzon, tehát neki nyerés, tehát góllövési kényszerbe játszik, két ilyen gyors palit, mint a Yusuf és a Joseph, ez ilyenkor a kontrajáték abszolút jó. Nyilván ezt a törökök is tudják, de azért egyszer-egyszer el lehet illanni, azt gondolom.
Meg hogy mi a veszélyes, mi nem? Hát a Celtic most úgy esett ki, hogy 3 gólos, majd pedig a meccsen, most a BL selejtezőről beszélek, még egy gólt be, viszont a korai vezetés szereztek, összesen 4 gólos előnyre tettek szert, és aztán üzembiztosan kiestek, és gyakorlatilag nem is tudták de most az osztrák ellenfél volt, tehát nem a világválogatott, és mégis mind a két edző azt mondja, hogy fizikai, lelki, stb. Szempontból is, de lepattantak. Skót csapatról beszélgettünk, skót csapatjátékos, hogy lepattanak az osztrák csapatjátékos. Tehát azért mondom, hogy most akkor mi a lehet, hogy lélekben már azt mondták, hogy 3 góla vezetünk, hát innen hogy? Hát hogy kapom? És nem. Tehát más nem tudok elképzelni egyszerűen, és ez ebből a szempontból, amit mondtál, hogy a Trabzonnak támadnia kell, de a Fradi se engedheti, nem mondhatja azt, hogy hát ez már megvan. Tehát pontosan ugyanúgy kell koncentrálnia, mint fordított eredménynél, vagy azoknál az eredményeknél, ahol eddig volt. És eddig tudott koncentrálni, ezért bízom benne. Uh-huh. Minden egyes nemzetközi meccsen tudott úgy koncentrálni a Fradi, ahogy kell, és nagyon bízom benne, hogy most is fog hasonlóképpen.
Kanikoszki nyilatkozta azt, hogy azért a játékosok fejében az van, hogy ez még nem egy megnyert párharc, hogy már mint a nyilván a továbbjutás nincsen még zsebben. Mondjuk az egy szerencsésebb helyzet, hogy hazai pályán zárhatják le ezt a párharcot, mint gondoltok erről, hogy azért saját közönség előtt, saját stadionban.
Hát egyrészt, hogyha megnézzük, hogy az előző idényben az Európa Ligában is a Groupama Arénában milyen hangulatot teremtettek a szurkolók az összes nemzetközi kupameccsen, szerintem tehát tényleg nem ilyen szempontból nem lehet senkinek egy rossz szava sem, mert ha kell tüzelni a játékosokat, bár szerintem ez csak egy plusz, nem ettől fognak ők jobban futballozni, hanem pontosan attól, amit Kanikovszki is mondott, hogy látják a szemük előtt lebegni a célt, és ott vannak a közelébe, szerintem nem kell őket extrém motiválni, de az biztos, hogy a Ferencváros szurkolóinak a hangulatteremtési képességére arra nem lehet panasz, úgyhogy biztos, hogy nagyon-nagyon jó hangulat lesz, és ez is jelenthet némi előnyt. Bár nyilván ugye ez a hazai pálya, ugye a labdarúgásban sokan azt gondolják, vagy abból indulnak, hogy azért, mert hogy a hazai közönség, ugye, hogy... De hát szerintem ez ennél azért jóval összetettebb, hiszen minden csapat a hazai pályáján edz, meg játssza a bajnoki mérkőzéseket, és lehet, hogy hülyén hangzik, vagy furcsaságnak tűnik, de tényleg, amikor minden fűszálat ismersz a pályán, akkor,
nem kell utazni, egyébként az is nagy segítség.
Akkor az azért segítség lehet, meg hát persze az utazás, hogy mögötted állnak a szurkolók, vagy a szurkolók többsége a nagy része a stadionnak, úgyhogy ez biztos, hogy szerintem hogyha itt majd holnap meg lesz a továbbjutás, és Európa Liga főtáblára kerül a Ferencváros, akkor utólag biztos, hogy azt fogjuk, mindegy, függetlenül, hogy holnap milyen módon, de hogyha továbbjut, akkor biztos, hogy többség egyet fog érteni abba, hogy igazából ez Trabzonba dőlt el, hogy ott sikerült egy 1-0-ás győzelemmel hazajönni.
Mint Kanikovszki azt is nyilatkozta, hogy tudunk még ennél sokkal jobban is játszani, például a labdás periódusokban. Hol láttok még fejlődési lehetőséget a Fradi számára, vagy hol volt még esetleg hiányosság kint Törökországban?
Szerintem mindenütt van fejlődési lehetőség, és mindenütt volt hiányosság. Tehát senki nem mondta, hogy hibátlanul játszott a Fradi. Se Trabzonban, se előtte. Én annyit mondtam, hogy nehéz ellenfelek ellen végig koncentrált. hibázott, de akkor kijavította. Szóval persze, tehát persze igaza van. Most nyilvánvaló, most szerintem az lesz, ahogy azt arra utaltak a srácok és Tomi is, hogy nyilván a Trabzonnak kell jönnie, valószínűleg nála lesz többet a labda, és inkább a gyors csatárokra építve kontrából. De hát ezt mivel mi is el tudjuk mondani, ez nem olyan nagy csoda, annak kell jönnie, aki hátrányban van, ez nem kérdés. Nyilván Kanikovszki arra utalt, ez a kicsit ilyen bigfa nyelven, hogy amikor nálunk van a labda, akkor azt becsüljük meg. Tehát ne az legyen, hogy előre rúgdosok, aztán jöjjenek megint ők, mert abban azért nagy veszély van. Ezt pontosan tudjuk, hogy úgy nehéz az ellenfélnek gólt lennie, hogy nálunk van a labda. Őrizzük meg, minél tovább dajkáljuk, még hogyha nem is feltétlenül akarunk neki szaladni, hiszen miért is szaladna neki a Fradi az előnyből, gondolom, hogy erre utalt. Hát persze, hajrá.
Mondjuk a törökök nem, a Grupa Maréna hangulatától nem fognak szerintem betolni, mert ugye náluk azért nagyobb stadionban, tehát több szurkoló előtt játszanak, tehát ez nekik abszolút nem lesz szokatlan, tehát úgyis fogadják, hogy nekik szurkolnak a hangzavarból.
De lehet, hogy Szállán nem szokott még hozzá ez a hangulathoz, ne elképzelhetőnek.
Igen, Liverpoolban gondolom, halkak voltak a szurkolók,
igen. Én azt gondolom egyébként, hogy nyilván voltak hiányosságok, vagy olyan dolgok, amit ki lehet javítani, de szerintem ez minden futballcsapatnál így, vagy minden meccs után el lehet mondani, hogy még hogyha nem tudom, 3-0-ra, vagy 4-0-ra nyert valaki, vagy 6-0-ra, akkor is lehet mondani azt, hogy itt azért ez az becsúszott, nem úgy sikerült, nem voltak hibák, azokat javítsuk ki, és értelemszerű, hogy ahogy a Fradi is, egyébként a Trabzon is hibázott a kinti meccsen, nem is egyszer, nem is kétszer, vélhetően ugyanígy most is meg fogják ezt tenni, és senki nem mondja azt, hogy a Ferencváros tökéletesen futballozik, vagy teljesen hibátlanul. Szerintem részben arra gondolhatott Kanikovszki, amit Zsiga mondott, részben meg, hogyha így most már homályosan emlékszem, mert ugye majdnem kerek egy hete volt a mérkőzés, és azóta már sok más meccset is láttam, de minthogyha lett volna egy-két olyan támadásvezetés, vagy támadásépítés, és lehet, hogy erre gondol Kanikovszki, ahol más döntéseket kellett volna hozni annak a játékosnak, akinél a labda volt, esetleg passzolni kellett volna olyankor, amikor túl sokat cipelt, ebből labdavesztés lett, tehát lehet, hogy ilyesmire is gondol, de hát ez az ő szakterületük, meg szakmájuk, úgyhogy ebben biztos vagyok, hogy ezt Borbély Balázsra már bőven átbeszélték, és pontosan tudni fogják, hogy mit kell tenni.
Védelmet viszont kiemelte, hogy a stabil volt, és hogy ezt legalább meg kell tartaniuk. Mit tippeltek? Szintén egy gólos mérkőzés lesz, lett több gólos?
Maradok ennél, hogy szoros meccs lesz, igen. Igen. Mivel eddig is mindig az volt, nyilván történhet, pontosan tudjuk, hogy egy gyors kiállítás valamelyik csapatnál egy kényszerhelyzet, vagy bármi olyas, mint kulcsember megsérül, de ezt ne adja Isten értelemszerűen, de abszolút szoros küzdelemre számítok.
2-0 vagy 3-1 a Fradinak.
Tomi?
Én is szoros mérkőzésre számítok, nagyjából egy gólos különbségre, de bízom abba, hogy a Ferencváros itthon is nyer, és így kettős győzelemmel jut tovább, úgyhogy én 2-1-es hazai győzelmet tippelek.
Oké, legyen így, meglátjuk majd, reméljük tovább jut a Ferencváros tényleg. Egyébként Hajdú B. István mondta itt valamelyik podcastban, hogy szerinte az alap kellene, hogy legyen, hogy legalább a konferencia ligában legyen egy magyar csapat. Tehát most már így a Fradit nézve, és azt mondom, amit egyébként is, hogy az Európa ligában is ott lenne a helye egy magyar csapatnak, úgyhogy reméljük, hogy ez így is lesz, és majd holnap este ezzel kapcsolatban okosabbak leszünk. Akkor menjünk tovább, mert szintén egy másik érdekes hír, hogy Szoboszlai Dominik viszont nem került be az év csapatába a Premier League-ben az angol profi labdarúgók szervezeténél. Sőt, egy Liverpool játékos sem tagja ennek az állom 11-nek. Ez mennyire volt meglepetés számotokra, mert az Optánál Dominik egyébként bekerült az év csapatába, szóval ez mennyire volt
tehát
meglepetés?
A posztokat, tehát ha megnézzük, hogyha valaki megnézte, ugye négy védővel...
Négy védő, három
hátfájással. Ezt akartam mondani, hogy mivel Szoboszlai Dominik egyrészt a csalódást keltő Liverpoolba játszott, amelyik ötödik lett, címvédő volt, nem volt jó. Abból ő volt mondjuk azt, hogy a legjobb. De legalább minimum az egyik legjobb. Igaz? Milyen poszton játszott? Amit Gabi pedzeget. Most rakták volna be jobb hátvédnek? Hát azért mégse. Ott azt hiszem Timber volt talán.
Igen.
Ugye? Tehát, igen. Okay. A középen van három középpás. Egyik a Bruno Fernandes.
Dick
Rice. És Cserki.
És a Cserki. Na, akkor most melyik helyre tessék? Lehet választani.
Mondjuk a Bruno Fernandes nem tündökölt.
Hát szerintem meg azért a Manchester most azért erősen jött fölfele. És ez ugye a, aztán oda is érte, oda
nagy
is
érte. Százalékban neki köszönhetően egyébként, mint ahogy az elmúlt években azért a nagy, nagy százalékban
általában. Én kedvelem,
jó spillernek tartom, de,
a de csak azért képest. Mondom, hogy most, tehát azért, tehát, hogy mondjam, én különösebben nem sértődnék, mert, és ugye a csatásokban nem lehet állítani magyarul, igen. Most akkor döntsük el. Tehát, tehát nyilván, mondom még egyszer, itt a posztokat is nézni kell, neki nem volt igazából egy nyilvánvaló posztja az előző idényben. Ezt pontosan tudjuk, és szerintem ez nagy hátrány. Hogyha valaki üzenbiztosan lejátszik 30-40 meccset egy azon poszton egy jó átlag teljesítménnyel, akkor sokkal nagyobb előnyben van, mint azzal, akit ide raknak, oda raknak, mert mindenütt jó, de legjobb otthon, ezért mit tudom én, tehát értitek. Tehát szerintem ez is belejátszik. De mondom, hogy mondjam, persze. Örülnék, hogy a minden egyes...
Ez legyen a legnagyobb baj.
Így van, tehát minden egyes államcsapatban benne lenne Szoboszlai Dominik. Örülnék neki, de ez nem fog megvalósulni. És pont azért, mert a Premier League-ről beszélgetünk. Tehát most nem arról beszélgetünk, hogy a magyar válogatott volt a helye. Mert persze, hogy ott a helye gyakorlatilag a kapus kivétele bármilyen poszton. De most a Premier League válogatottjáról beszélünk. És ezek most ugye a profi labdarúgók szervezete, ugye? Hát akkor most ők így döntöttek. Van benne az Arsenalon és a Manchester City-n kívül még két csapatból egy-egy ember. Hát most akkor miről beszélgetünk?
Az viszont érdekes és negatívnak tartom, hogy a komment hozzászólások eléggé gyalázkodóak a Dominikra vonatkozóan. Én ezt nagyon nehezen tudom elfogadni. Jó, világos kicsit tőlem távol áll a komment. Megnéztem csak a hec kedvéért, hogy a futballt szeretők vagy lehet, hogy a kommentelni szeretők most el kell dönteni.
Nem is,
hogy hogyan értékelni
kommentelni jobban szeretők.
Igen, és főleg negatív véleményeket olvashattunk a Dominikról, aminek viszont nem adnék tulajdonképpen helyet. Tehát azt is mondanám, hogy becsmérlő, amit meg egyébként, mint a magyar válogatottat kedvelő ember, még akár én is kikérhetném magamnak.
Ez melyik oldalon nézegetted a kommenteket?
Most egyébként a Nemzeti Sportban, mikor jött ez hírnek, megnéztem a csapatot.
Jó, tehát az angol valamelyik.
Nem, magyar, magyarokról, igen, mert megnéztem konkrétan a felállást, és akkor megnéztem, hova férhetne bele, akkor erre mondtam a Bruno Fernandes, de ti mondtátok, de mondom, elfogadom, bár én egyébként Fernandes jó futballistának tartom, mindegy, és akkor megnéztem, hogy na, akkor úgymond az utcaembere mit szól ehhez, és az utcaembere ezt szólt ehhez, hogy...
Hát nem csak, nem mindenki, tehát szerintem az minősített eset, legalább hogy egy magyar ember, egy másik magyar embert, akárki, hogyha atomfizikus vagy takarítanén, vagy tök mindegy kicsoda, hogy gyakorlatilag, tehát hogy önmagunkat, azt nem mondom, hogy gyalázunk, de minden esetre szinte rosszabb az, hogyha a honfitásról beszélünk, mint hogyha egy ugandairól. Tehát én ezt egyszerűen fel nem tudom fogni. Mert azt még el tudom fogadni, bár az se tárgyalagos, hogyha túl dicsérjük a honfitársainkat. De abban van egy érzelmi töltet. Hát milyen töltetem legyen egy honfitársra szemben, mint pozitív. De az, hogy negatív, és akkor így totyog, úgy totyog, meg minden, én is olvastam. Tehát, de szerintem nem ez a de mi is kaptunk, tehát hogy miért minden címbe belerakjuk a Szoboszlait. Hát kit kellett volna a Cserkit, vagy kit kellett volna a címbe rakni, most egészen komolyan. Hát most nem, Cserki benne van a PL államcsapatában. Ezt kellett volna adnunk. Tehát elmebetegeket, már elnézést kérek, és mindenki, aki vegye magára. De hát beleraktuk a Szoboszlait ebbe a hírbe, hát kit kellett volna belerakni a címébe, most egészen komolyan kérdezem. És nyilván ezt nem gondolja át, és hogyha mondjuk hallja ezt a műsort, akkor azt mondja, hogy nézem, megint okoskodik a zsurnaliszta, pedig ha belegondolna, akkor rájönne, hogy igenis, nem csak azért, mert Szoboszlaival akarunk eladni mindent, meg a hamburgert is, meg a szemüvegemet is, meg mindent, hanem azért, mert az a hír, hiszen az Optánál, meg ő a legjobb magyar, meg ő a PL-nek ott van a tizedik legértékesebb játékosa, ugye? Na, tehát benne van az Optánál. Tehát tehát én nem is értem, hogy de mindegy. Mi is kaptunk, ő is kapott, volt, aki próbált tárgyilagos lenni, van, akinek nem sikerült, van, aki dicsérte, és egyébként szitta a másikat, akkor őt gyorsan kiszorították ezekből a komment szekcióból, hogy most mit képzel. Szóval, de ez a világ erről szól, ez semmi gond nincsen, bele kell nézni, esetleg, érted, tehát senki se tiltja meg nekünk, hogy mi is kommenteljünk, nem? Senki nem tiltja, csak mi kevésbé szeretünk. De most például erről beszélgetünk. Mondom, én azt viselem nehezen, amit a Gabi mondott, hogy az, hogy valaki magyar, az negatívú. Ezt nem tudom elképzelni magyar emberként. fel nem fogható.
Igen, ez teljesen egyet tudok érteni, ez a komment szekciós elemzés, ez szerintem külön megérne 4-5 műsort, mert lehetne ezt különböző módokon elemezni, talán még pszichológust is érdemes lenne behívni, de most ezen
meg egy komment előtt,
ezen lépjünk
tehát,
túl, meg egy komment
én szeretnék előtt, a szemébe nézni, egészen őszintén. Tehát, hogy jó napot kívánok.
Igen.
Idejön, és hogyha ő a Nyilasi Tibor, most mondtam valamit, akkor azt mondom, hogy hát egy kicsit hitel, akkor se értek vele egyet, de mondjuk, de ha mondjuk ő nem a Nyilasi Tibor, akkor miről beszélgetünk? Vagy mondjuk életében nem rúgott egy egyeneset a labdába. Vagy hogy bármi. Szeretnék egyszerűen, vagy csak egy egyszerű ember, szeretnék a szemébe nézni, és úgy beszélgetni vele. Mint ahogy mi most itt beszélgetünk. Lehet, hogy nem értünk egyet mindenbe, de azért kicsit más, mint hogy egy eszeveszett hülye nicknémen
valamit valahová odaírok, és
akkor
én végeztem a feladatomat.
Tehát azért.
Na mindegy, de hogyha ezen túllépünk, mármint ezen a kommentes dolgon, nehéz túllépni rajta, de egyetértek. Akkor valóban az van, hogy én is megnéztem ezt az évcsapata összeállítást, és igazából tényleg nem találok, nem azért nem találok helyet Dominiknak, mert nem gondolom jó futballistának, sőt, hanem azért, mert tényleg részben az, amit Zsiga mondott, hogy ugye kis ilyen univerzálisan volt kezelve, hogy ahova be kellett dobni, hát a kapuba nem állították be, mert a kapusok úgy nagyjából azért el voltak, de igazából bárhol, ahol éppen játszani kellett. Vagy volt olyan is, ugye, amikor mérkőzés közben egyszer csak, nem tudom, belső védőt kellett játszani a negyed óráig, mert úgy alakult a helyzet. Azt hiszem, egy Liga kupa meccsen volt, vagy valami kupa meccsen. De minden nem is ez a lényeg, hanem hogy tényleg így nehéz. És hát, hogyha megnézzük a játékosok által összeállított álomcsapatot, ugye itt tényleg az Arsenal meg a Manchester City játékosai vitték a prímet, amivel meg sok esetben nehéz vitatkozni. Tehát a zárszónak annyi, amit Gábor mondott, hogy ez legyen a legnagyobb problémánk.
Meg hát mindig azon mosolyunk egyébként, akinek van ennyi ideje, vagy kommentekre van ennyi ideje, annak mikor van ideje mondjuk mérkőzést nézni, tehát hogy ezek az emberek nem is biztos, hogy látják, hogy játszik a pályán.
De biztos egyébként, ezt nem írom alá, szerintem látják különben. Tehát itt nagy erős fanok vannak, így fogalmazni. Tehát ezek megnézik nyilvánvalóan.
Persze, tehát de értem a kvázi a kritikát is, de így van, tehát még azt sem mondom, hogy biztos van közöttük olyan, aki csak a hepaj kedvéért rossz indulatoskodik, tehát ez igaz. De van olyan, aki úgy benne van, meg látja, csak valahogy van egy olyan érzelmi töltet, amit mondom az előbb, megmagyarázhatatlan, ami által ő nem tud egyetlen egy pozitív, nem csak Szoboszlai kapcsolatban szerintem a paradicsom termesztési kapcsolatban se tudna hogy tényleg a háztáji paradicsom sokkal jobb, hogyha tehénlepénnyel trágyázzuk. És akkor ez egy pozitív dolog, de ezt ő soha életében nem fogja leírni, mert ilyet még nem csinál.
Na, hamarosan innen folytatjuk, de Zsigmonddal, Turi Gáborral és Kis Tamással, most azonban következnek a hírek.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Minden magyar egység sikerrel vette az előfutamokat a kajakkenu VB nyitónapján. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András. Többnyire derült az ég. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A lengyelországi Poznányban ma megkezdődött a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság. A kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es 500 méteren futamgyőztesként egyből a döntő résztvevője lett. A további előfutamokból a középdöntőbe jutott kenu 1-es 1000 méteren Fejes Dániel, valamint női és férfi kajak 4-esünk 500 méteren, kenu 1-es 200 méteren Hodován Dávid, kajak 1-es 200 méteren Balogh Gergely és kajak 1-es 1000 méteren Csikós Zsóka. A parakajakosoknál Kis Péter Pál, illetve Suba Róbert is futamát megnyerve egyből a fináléba került. A kedvezőtlen időjárás miatt ma csak két számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az öttusázó kínai világbajnokságán. Az akadályversenyt és a lövészetekkel kombinált futást holnap rendezik. A vívás és az úszás után az A csoportban Böhm Csaba a 18., Tárkányi Zsombor a 28. helyen áll. A B csoportban Szép Balázs a 10. pozícióból várja a folytatást, a C-ben Koleszár Mihály jelenleg a 7. Az elődöntőbe jutáshoz csoportonként az első 12 között kell végezni. Piros Zsombor bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójába, miután két játszmában legyőzte a spanyol Alcalá Gurit. Ugyanezen a versenyen Gál Fidalma viszont nem jutott túl a selejtező első körén, mivel két játszmában kikapott a fehér orosz Alekszandra Szasznovicstól. Udvardi Panna a 8. döntő résztvevője lett, Bondár Anna viszont kiesett a nyitókörben a monterrei keménypályás női tenisztornán. Udvardi az ausztrál Maya Jointnál bizonyult jobbnak 7-6-6-1-re, míg Bondárt a spanyol Krisztina Buxabó csúsztatta két játszmában. Marozsán Fábián két játszmában nyert a szerb Miobir Kecsmanovics ellen, és bejutott a 8. döntőbe a Winston szellemi keménypályás tenisztornán.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban, legkevesebb 95-en meghaltak, csak nem 400 turista eltűnt. A nepáli hatóságok szerint a turisták közül mintegy 300-an külföldiek. Egy magyar zarándok is a helyszínen tartózkodott, keresése folyamatban van, közölte a külügyminisztérium. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot tegnap sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg, a harci gép végül lakott területen kívül a szolnoki katonai bázis területén ért földet. Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyors étteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel még a közelben egy másik gyors étteremben vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt kihallgatták őket.
Közlekedés.
Erős a délutáni forgalom az M0-es keleti szektorában az M4-es és az M5-ös csomópontja között. Mindkét oldalon szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap mindenütt sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 34 percen folytatódik a Nemzeti Sportkör, Deák Zsigmonddal, Turi Gáborral és Kis Tamással. Hát a futball mentén haladunk tovább így a hírek után is, mert az úgynevezett fiatal perceket tekintve a második helyen áll Európában a magyar élvonalbeli labdarúgó bajnokság, a Sporttudományok Nemzetközi Központjának adatai alapján. Statisztikában a 21 éves vagy annál fiatalabb futballisták pályán töltött idejét vették figyelembe a kontinens 30 bajnokságában a mostani idényben. Ugye rangsor élén áll a dán élvonalbeli labdarúgó bajnokság, bajnokság, ugye második helyen áll az NB1, mögöttünk aztán még belga és szerb, horvát, vagy a francia liga 2, az osztrák és a svéd bajnokság fért be. Hogy látjátok, mennyire fontos sorrend ez, látjátok ti ennek az eredményét, hogy nálunk azért viszonylag sok fiatal játékos játszik a NB1-ben?
Hát ez, meg kéne nézni ezeket a bajnokságokat, mert tudomásom szerint többségükben nincsen szabály.
Tehát nem ajánlás. Azért,
ajánlás. Vagy ajánlás, bocsánat, köszönöm szépen. Ajánlás, fiatal ajánlás, de félértés ne essék. Tehát én nem azt mondom, hogy nálam nem mindig a piac a legfontosabb a mozgatóerő a világban. Természetesen nagyon erős, főképpen egy olyan gazdaságilag átszőtt, minden szegmensében átszőtt területen, mint a professzionális labdarúgás, de ettől még ezek az adatok igazak, gondolom én. Tehát magyarul ugye a második az ember, eddig nem volt a második, amíg nem volt az ajánlás, Tamás ajánlása, de most az lett. És ez szerintem nem baj, hogy jelen esetben az MLS, és őt egészen pontosan ugye az MLS-en keresztül ugye az állami pénzeket adó sportvezetés azt mondja, hogy igenis, hát nem azért ezeket a milliárdokat nem azért adtuk akár az akadémiáknak, akár a kluboknak, hogy ezekkel a fiatalokkal mondjuk az NB3-at tömjék meg. Szerintem ez a gond egy szál se. Tehát én ennek örülök, zárójelben megjegyzem, hogy ez azért van, mert van egy ilyen ajánlás, de ettől még szerintem hasznos. Tehát ezt tudom mondani. És ha nézitek az NB1-et, akkor látjátok azt, hogy hál' Istennek ezek a srácok, ezek egészen jól helytállnak. Akár Fradiba, nemzetközi szinten egész jó volt az a beadás, amit Nagy Olivér ugye Zakariás szemfejére ívelt a trabzoni mérkőzésen. És látjuk a többieket, látjuk sőt, hát vannak olyan csapatok, amik már konkrétan a fiatalokra támaszkodnak. Tehát mondjuk Győr. Ugye kritizáltuk a Győrt, hogy azért hirtelen váratlanul elmegy az edző, elmegy a sportigazgató, elmennek a kulcsemberek, összevesznek velük, stb. És 20-21 éves srácok játszanak. Nézzük meg a Paksot. Ugye ott is elindult egy generációváltás, megint 18-22 éves srácok centerbe, egyéb kulcspozíciókba játszanak, jól játszanak. Szóval én ennek összességében ajánlás ide vagy oda, örülök.
Mondjad, Gábor.
Nincs miről beszélni, szerintem ez a jövő. Tehát itt magyar csapatokról beszélünk. Persze, hát kellenek légiósok. Egyetlen egy problémát látok ezzel nyilván, ugye ez majd ugye mindenki megokosodik, fiatalok is, tehát hogy a tehetségekért több pénzt fognak kérni. Tehát illetve a tehetségek több pénzt akarnak majd ugye a menedzsereken keresztül, tehát felveri a fiatalok árát, de bár már ott tartnánk, hogy annyi fiatal lenne itt úgymond piac képes, hogy itt a magyar mezőnybe felverjék az árukat. Ez a jövő, nincs miről beszélni, tehát kellenek a fiatalok. Jó, Zsiga jól mondta, másút nincs úgynevezett ajánlás, nálunk van ajánlás, tehát ha valaki úgy fogja fel, hogy kötelező érvényű, nincs probléma, menni kell előre, ettől a több magyar játékos a pályán.
Igen, alapvetően egyetértek abban, hogy az jó, hogyha a fiatal játékosok minél előbb nyilván a pályafutásuk megfelelő pontján be tudnak csatlakozni, és élvonalbeli mérkőzéseken tudnak pályára lépni. Tehát önmagában ez a lista, meg ez az adat, hogy a második helyen áll az NB1, ez egy nagyon pozitív dolog, viszont megvizsgálnám ennek egy másik aspektusát, ami szerintem talán valamilyen módon majd a következő lépés kell, hogy legyen, és ebben már lehet, hogy ezek a most fiatal játékosok fognak majd főszerephez jutni, mert ugye itt elmondtad, hogy a rangsor élén a Dán élvonalbeli bajnokság áll, hogy nézzünk meg egy Dán 20 vagy 21 éves fiút, aki rendszeresen lehetőséget kap a klubjába, az élvonalba, hogy milyen csapatok ellen játszik Dániába. De mondhatnám, hogy Ausztriában milyen csapatok ellen játszik a bajnokságban, mondjuk a Red Bull Salzburg ellen. Persze vannak, akik rögtön a Salzburgba lépnek pályára az élvonalba, talán ők kevesebben. Vagy mondjuk a horvátoknál, amikor Dinamo Zagrebbel, Hajduk Splittel, stb. Tehát, hogy magának a bajnokságnak, meg a riválisoknak kellene erősödni, mert hogyha most visszautalunk arra, hogy ha már a dánoknál tartunk, hogy a Köbenhavn hogyan lépett át ugye a Debrecenen most itt a konferencia liga selejtezőbe, akkor azt azért látjuk, hogy egy magyar, mondjuk úgy, hogy top csapat, ahol aki valahol a dobogó környéken, vagy dobogós helyen végzett, és egy dán top csapat között körülbelül milyen különbség van, és akkor ezek a fiatal játékosok milyen ellenállással, milyen ellenfelekkel találkoznak, amikor pályára lépnek a saját bajnokságukba. Sokkal többet lehet tanulni, jobban lehet fejlődni szerintem egy olyan bajnokságban, ahol van egy-két-három olyan meghatározó csapat, amelyik az európai porondon is rendszeresen szerepel, és tényleg komoly erőt képvisel. Ugye itt mondhatnánk, hogyha ezeket az országokat nézzük, most a francia másodosztályt azt vegyük le, mert ott ez talán nem annyira valós, de akár a svéd, akár az osztrák, akár a szerb bajnokság, azért tudunk olyan csapatokat mondani, akik itt Európába, konferencialigába, Európa ligába ott vannak a főtábla közelében, vagy éppen főtáblások. Vagy például itt volt a Linz, ugye az előző részben Zsiga említette, hogy a Celtic elleni BL selejtezőt megfordították. Tehát, hogy egy magyar fiatal nem fog egy Linz szintű csapat ellen és csapatjátékosai ellen a bajnokságba pályára lépni, mert itt majd játszik a, nem akarok senkit megmenteni, mindegy milyen nevet mondok bármelyik csapat ellen, leszámítva persze a Ferencvárost. Oké, azt vegyük le, mert tehát, hogy szerintem az lenne jó, hogyha változatlanul meg a továbbiakban is sok fiatal kapna lehetőséget, de olyan csapatok ellen tudnának játszani, ami egy komolyabb szint, és az ő fejlődésüket is segíti. Jó példa erre, ahogy Zsiga is mondta, Nagy Oliver teljesen jól helyt állt a Trabzonspor elleni mérkőzésen szerintem, és ez egy nagyon pozitív dolog. Sok Nagy Oliver kéne.
Azért vegyük bele, hogy mondjuk akár a szerb, akár a holland bajnokságban sem mindenki jó, tehát vannak kiemelkedő csapatok, csak ott a modell az erre ráállt, hogy eladogatják a 19-20 éves srácokat, nagyon jó pénzért, de többek mellett azért, mert ott van a következő 18-19 éves, tehát a következő egy évvel fiatalabb, vagy másfélel, és ott van is hasonló tudású. Tehát, és nyilván a dánok Skandináviában, ez akár a norvégokat is mondhatjuk hasonlóképpen. Szerintem az egy nagyszerű példa, és nagyon érdekes a francia másodosztály. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy kicsit rosszabb játékosok vannak ott, hanem arról van szó, hogy fiatal ott érnek be, és aztán majd lépnek, gondolom, a francia első ligába, vagy igen, már onnan tovább magasabb szintre. Szóval, hogy mondjam, tehát van, ahol kicsit, tehát terelgetni kell. Én azért mondtam azt, hogy van, ahol a piac ezt önmagától megcsinálja, van, ahol nem, van, ahol kicsit segíteni kell, van, ahol nem. De összességében, ahogy a Gabi is mondta, menni kell előre, és ez a magyar labdarúgásnak a jövője az, amit te mondasz. Persze, tehát hogyha a fiatalok minél erősebb bajnokságba állnak helyt napról napra, az teljesen jó. De ugye végül is ez történik mondjuk Szerbiában, és hiába a szerb bajnokság mondjuk nem jobb, mint a magyar, mert nem jobb, lásd Fradi Vojvodina.
Igen.
Például nem jobb, na de onnan ott üzenbiztosan 20 éves korod már kis túlzással kiöregedsz abból a korból, hogy eladjanak. És akkor lehet, hogy ott ragadsz, ami nem olyan rossz persze, de ettől még ott 20 éves korod. Tehát nálunk még ott szokták mondani, hogy 20 éves még tehetség, ott pedig már gyerekek, hát hogy, mit keres ez még? Hát hol az az ember, aki 2 millió eurói minimum elviszi, igaz? Tehát egészen máshogy nézel rá egy srácra, egy 20 éves srácra. Szóval szerintem innen induljunk, és aztán majd amikor nálunk is eljutunk odáig, amit már úgy látszik például a Győrnél, hogy mondjuk a Tóth Rajmundot elviszik majdnem 2 millió euró, vagy bónuszokkal már annyi lesz, hogyha jó Isten úgy akar, igaz? Tehát ha erre felé elkezdünk menni, akkor meg lesz az, amit Tomi szeretne, hogy erősebb bajnokság. Igaz, hogy ez nem a magyar bajnokság lesz, de erősebb bajnokságba állnak helyet, és ez a magyar fotball, a magyar labdarúgás, a magyar válogatott szempontjában mindenképpen hasznos.
Tehát szóval hogy Dominik hír alatt nem olvastam kommenteket, ez alatt a hír alatt viszont megnéztem a Nemzeti Sport kommentjeit, és egyébként nagyon érdekes volt, amiket írtak. Hát valaki azt mondta, hogy az NB1-en kívül melyik az a bajnokság, ahol szintén azért játszatják a fiatalokat, mert ezzel plusz támogatást kapnak. Hát azért utána néztem, és a legtöbb országban van, jó, nem betűről betűre ugyanez a szabály, mint ami nálunk, de például Belgiumban, a Pro League-ben ugye a nevelt játékosok játékperceit figyelembe veszik a média bevételek elosztásakor azért.
Erre utaltam, ugye szenzációs, hogy mondasz egy konkrét nyugat-európai példát, tehát szerintem ez nagyon fontos, mert pont azt mondtam, hogy a többségében nincsen, de ez egy szenzációs példa, kicsit más, hogy a média bevételek elosztása, de mégis számít, tehát mégis az össz...
Klubnak anyagi érdeke, hogy játszásson a fiatalokat.
Pontosan, hogy azt most akkor állami támogatás, vagy az MLS-től jött, vagy a mit tudom, micsoda, az ebben a szempontból mellékes, hanem a média támogatás elosztásánál igenis ez számít. És hát végül is itt is az van, hogy rakódik össze az az összeg, amit kapnak a csapatok, az egy dolog, de itt is ahogy mondod, nem paragrafusról paragrafus, de mégis egy ösztönző, hogy berakda fiatalokat. Szóval az, látod, pedig Belgium tudomásom szerint piacgazdaság, aztán mégis csinálnak ilyeneket. Hát ez felháborító.
Nálunk lenne olyan rész ennek a szabálynak, ami lehetne változtatni, vagy akár mondjuk tényleg átvenni azt, hogy a média bevételeket azt szerint osszák el, mint mondjuk Belgiumban.
Igen, szerintem persze lehet a média bevételeket, lehet ezt, lehet azt. A lényeg az az, hogy tehát, hogy mondjam, nálunk azért, mivel az állam beleszállt komolyan az akadémiák működésébe, ezért van ez a rendszer nagyjából. De nyilván, ahol lemez van, ott keresnek más megoldást. De keresnek, tehát ez fontos, hogy keresnek, és a céljuk ugyanaz végül is, hogy a belga bajnokságban a belga fiatalok játszanak. Igazából ilyen egyszerű.
Volt még egy másik érdekes hozzászólás, bár ebben egyébként van valami, hogy a mentalitáson kellene változtatni, mert valahogy a gyerek fejébe kellene verni, hogy küzdeni kell, csak munkával lesz egy top bajnokságban szár, és igenis legyen ez a célja, mert a fiatal szabály miatt túl könnyen megkapják a lehetőséget, és nem hajtanak ezután. Ez lehet ilyen szempontból kontraproduktív? Mit gondoltok erről?
A mentális felkészítés szempontjából szerintem nagyon sok mindenről lehetne, meg kellene beszélgetni, talán nem csak a labdarúgásban, hanem akár más csapatsportágokban is, és nem azért, tehát most függetlenül sikertől vagy sikertelenségtől, de azt gondolom, hogy a mai élsportban, meg aztán már főleg ezek nagyon lényeges dolgok, és nagyon fontos dolgok, de ugye azért valahogy mindig, egyrészt mindig úgy érzem, hogy néha az emberek elfelejtik, hogy a sportoló, akit nézek a tévébe, és adott esetben csodálom, szurkolok neki, vagy kedvelem, vagy éppen pont negatív érzelmeket vált ki belőle, mert valamiért utálom, az is egy ember. Tehát, hogy ő neki van, vagy volt gyerekkora, meg volt szocializációja, meg stb. Ez egy komplex kérdés, és nyilvánvalóan itt azért nem robotokról beszélünk, tehát akár legyen labdarúgó, vagy bármilyen más sportoló, mindenkinek lehet rosszabb napja, jobb napja, jobban sikerül az, amit egyébként, hogy Zsia kedvenc szavát használjam, üzembiztosan tud, meg
de... Szinergiák, az is még csak a üzembiztosan is szinergiák, igen, köszönöm.
De könnyen lehet egy olyan, hogy valaki ballába kelt, hogy valami történt, és az befolyásolja a teljesítményet, és ilyenkor ugye mindig nagyon szeretünk rögtön, nem tudom, pálcát törni az illető feje fölött, hogy na, ugye kiderült, én megmondtam már 4 évvel ezelőtt is, hogy ezért 2 ballábas, vagy mit tudom én, mondjuk egy futballistának. De hogy ezek azért összetettebb dolgok, és nyilvánvalóan a mentális felkészítés az meg a mentális egészség az egy nagyon fontos dolog, főleg a mai élsportban, ahol tele vagyunk a kommentmezőkkel, meg a social media adta áldásos, fantasztikus dolgokkal, és hát nyilvánvalóan vannak olyan fiatalok, akik saját magukról találnak ugye a komment szekciókba a hozzászólásokat, ami őket érinti, és esetleg ezt nem tudják kezelni. Ez is egy mentális aspektusa a dolognak. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon komplex, meg összetett kérdés, és vannak erre felkent szakemberek, akik ezt vizsgálni tudják, hogy lehet ezt keretes szerkezetbe foglalni.
Mondjuk ez a komment azt észrevételezi, és ebben ennek én azért adok igazságtartalmat, pestiesen szólva, hogy nem tépik le a meszt a pályárévőkről, tehát úgy kapnak lehetőséget, hogy kvázi nem bizonyítottak. Igen, ebben van valami nagy kérdés, persze, hogy ha engem betesznek, akkor ezt kecsként fogom fel, vagy úgy fogom fel, mint előlegezett bizalom, és akkor megyek előre is. De ez egy olyan dolog, és most nem akarom messze elvinni a témát, ugye itt a most beszéljünk a labdasportok utánpótlásáról, ugye mondják már, hogy van óvodás futball. Van persze, meg hogy nem kell először a gyerekeket versenyeztetni, csak megszerettetni a labdával. Ez is nagyon aranyosan hangzik, csak senki nem mondta még meg, hogy mikortól kell konkrétan versenyeztetni. Tehát én egyébként azt mondom, hogy nyilván a versenyeztetésnek van, tehát nem kell a torkát átharapni, nem azt jelenti csak a versenyeztetés, hanem egyfajta rivalizálás. Én azt mondom, hogy anélkül ez nem működik. Tehát ezért mondom, csatolok vissza, tehát a letépni a mesztről azt mondom, hogy persze ki kell szorítania, ez lenne az ideális, de hát remélem, hogy megérjük ezt is. És amit akarok még mondani, itt nézzük meg, azért itt Belgiumról beszélünk, Dániáról beszélünk, szerbekről, horvátokról, tehát gyakorlatilag most mondok egy példát, hát a Dani Olmo, aki most világbajnok lett, hát ugye hol volt régen, még a Fradi ellen játszott a Dinamo Zágrába, vagy Kroácia Zágrába, nem is tudom, hogy akkor hogy hívták, mindegy. Tehát azért, tehát is a spanyolok nem kutyaütő csapathoz adták, hanem a Dinamo Zágrá, tehát horvát csapa, horvát bajnokhoz. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy illusztris társaság, teljesen mindegy egyébként, hogy most ezt ajánlásra, vagy nem ajánlásra kell csinálni, vagy nem kell csinálni, ez a jövő, ennyi.
Bocs, még mind Tominak, mind pedig Gabinak a véleménye, ez egy kommentára. A Tomi, ami a valahogy most ezekre a kommentekre rá tapadtunk, hogy így mondjam, de most gondoljatok bele, hogy a saját munkátokba. Most én visszamegyek egy kis időt, amikor 18 éves voltam, és mondjuk 18 évesen tehetséges futballista vagyok, és eljutok mondjuk a Premier League-be, igaz? És mondjuk hetente két meccset játszom. És az egész világ látja, és az egész világnak egy nagyon nagy része kommentelheti is. És kommenteli is. Most gondolj bele a saját helyzetedbe, hogy akkor most, amikor itt beszélgetünk, utána kimegyek, és mondjuk van 5000 hozzászólás, hogy milyen volt ez a műsor. És ízekre szedik az összes szótagomat. És amikor írok két nap múlva egy jegyzetet, ugyanezt. És minden egyes nap. Mindig.
Erre próbáltam utalni.
És olyanok pont, és nem egy három gyerekes családapa, aki esetleg még úgy az életről tud ezt, és akkor tudja, mi a fontos, mi nem. Nem biztos, mert összeomolhat ő is. Hanem egy 18 éves srác. Hát ez eszeveszett, tehát ott aztán tényleg kell a szakember. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. De ugye a Gabi, amire utalt, szóval, hogy mikor kell a versenyhelyzetet behozni, fogalmam sincs. Tehát ugye szerettessé meg, meddig szerettessé meg.
Szerintem nem eldöntött hát kérdést, ebben most nem menjünk bele. Mert
nem tudunk belemenni, csak mondom, hogy ugye, oké, még szerettessé.
Mert ugye azt mondják,
Gabi, szereted hamar, a labdát?
Erről van
szereted.
Szó, csak okay. A hamar verseny, ugye az a...
Megkérdezünk 8 évesen.
Az egyik dolog, hogy hamar kiégsz, hogyha versenyeztetnek, ebben én korán sem vagyok egyébként biztos.
De
tehát úgy kell fenntartani a motivációt, és ez, vannak a versenyeztetésnek módjai. Mindegy, csak most...
Jó, de szerintem meg egyéneken múlik, mert van, aki nem ég ki, hogyha korán megkapja ezt a versenyhelyzetet és a terhelést is, van, aki meg 1 millió a birkózásban, honnan jöttem, ott is láttam, hogy a edző volt a fater, ostor, és készet csak ifjúságiként már a gyerekhez. És nyilván ez egyetlen egy példa, de fel tudok sorolni 40-et. Tehát ez is fontos. Akceleráció. Van, aki ekkora, 16 éves koráig. És akkor mit csinálsz vele? Hagyod a Messit a parlagon? Nézzétek már, ez mi lesz ebből? Nem? Vagy akkora, mint egy ólajtó, és azt mondod, hogy a világ legjobb focistája. És 18 és mindenki így megy a mellett, poin, és ezt előre kell azt is kezelni, aki már ólajtó, hogy megmaradjon jó focistának, és a tehetségét, hogy mondja, maximumra, meg a picit, aki később fog serdülni, ilyen egyszerű, hát érted? Egy csúcsoportos sportákban mindenki a 48 kilósokkal birkózik, a 120 kilós, meg a 120 kilósok, nincs gond. Itt meg az évvel kell, a 120 kilósokkal kell fociznod, vagy a 80 kilós csupaizommal. Nem olyan egyszerű ez.
Igen, hát minden játékos más, nyilván az egyén függ, hogy mikor érnek meg mentálisan, fizikálisan. Pontosan, erre valók a szakemberek, hogy ezeket felismerjék. Tovább mennék még pár perc erejéig egy témát érintve, hát akit sajnos fiatal korábban nem fedeztek fel, az Marga Barnabás volt, aki viszont pályafutás során ma este bekerült a Bajnokok Ligájába az Alkaténnál. Hogy látjátok az esélyeket? Ugye az első mérkőzés ott 0-0 volt a Levszki Szófia ellen.
Olyan rossz meccset te még nem láttál, az a meccs volt egyébként. Az összefoglalót nem lehetett összevágni szinte. Egy
na de viszont, most mondom, én se láttam a meccset, de most akkor áruld el, hogy az Atén elérte a célját, mert nekem ez volt az érzésem.
Jó, világ, persze, nyilvánvaló, hogy elérte a célját, és nyilvánvaló, hogy tovább is fog jutni. Tehát
így, ez nincs probléma. Szeretném még Gabit, még a saját maga mondata után még egyszer idézni, veszélyes eredmény a 0-0.
Ezért a motiváció megvan a Szofia játékosai számára, mert a hírek szerint 2 millió euró szétosztását ígérték nekik, hogyha tovább jutnak. Úgy,
hát
hogy...
szerintem az aténiaknál is dob fel
ott sem ezt
dobnak fel ezt. Meg nem ezen fog múlni, de a 0-0 valóban veszélyes, hogy nyilván bármi lehet, és a Celticéket már emlegettük, szóval itt aztán tényleg bármi lehet. Én nagyon szurkolok természetesen ugye két honfitársuk játszik Athénban, Vitális ugye mivel szerepelt már a Győr színeiben a BL seretezőben, ezért ő most nem lehet a pályán, de reméljük, hogy Varga Barnabás helyette is helyettes oda teszi magát, mert mindenki más is, és bejött az Alcatén abszolút, azt remélem, és az első meccs alapján erre minden esélye megvan, de persze arra is, hogy az agyon motivált bolgárok köléjük kerekedjenek, de én nem hinném, hogy motivációs különbség lesz, és ezen fog múlni, van egy erős gyanú.
Nem is, szerintem papíron egyébként jobb erőkből is áll, vagy jobb csapat is az AEK, ráadásul ugye a Fradihoz hasonlóan otthon játszhatja a visszavágót, 0-0-ról indulnak, én azt gondolom, hogy itt az Athénnak ezt be kell húznia, és hogyha ez így lesz, akkor újabb két magyar játékos nézhetünk majd a BL főtáblán, és akkor már is előre léptünk.
Egyébként visszatérve a Celtichez, tehát szerintem azért lett volna jó csak a Celtic továbbjutása, mert akkor ugye a Tóth Balázs oda ment volna a Blackburnből. Egyébként a Celticet mindig egy túlfavorizált csapatnak tartom. Egyébként nem megbántva a Fradit azóta, amikor a Tökmag és a Sigér gólyával azt hiszem 2-1-re nyertek, de ez még a
egy meccses volt
a Covid időszakában volt. Igen. Kinti meccs volt egyébként üres lelátók előtt, ha jól emlékszem. Vagy csak egy meccs volt, nem tudom.
Az
biztos, csak azt nem tudom, hogy zárt kapus volt-e, nézők se lehet, minden lényegtelen, tehát akkor is már egy kicsit túlfavorizált volt a korábbi sokszoros ugye meggyőztes, de gyakorlatilag azért emiatt sajnálom a Tóth Balázs miatt, hogy nem jutottak be.
Szent szurkolunk Varga Barnabásnak, és hát Vitális Milánnak is, hogy az Athén a BL főtáblások legyenek. Dázsik Bonnak, Turi Gábornak és Kis Tamásnak köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Ez volt már a Nemzeti Sportkör, a hazafutás hamarosan folytatódik.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 1 perc van, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra. Magyarország az elmúlt években a világ élvonalába került a sportesemények rendezésében. Világbajnokságoknak, Európa-bajnokságoknak és rangos nemzetközi kupa döntőknek adunk otthont. Ahhoz azonban, hogy ezek az óriási rendezvények ne csak sikeresek, hanem gazdaságilag is kifizetődőek legyenek, és a jövőben még több világesemény szervezési jogát nyerhessük el, elengedhetetlen egy nemzetközi szinten is versenyképes szakembergárda felépítés. Virányi Zsolt erről beszélgetett Zuranna Mária képzésért felelős szakemberrel és Csernovicki Éva olimpiai bronzérmes cselgáncsozóval, az Edutus Egyetem egyik sportnagykövetével.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégeink Zuranna Mária, valamint Csernovicki Éva. Nyilván itt a Nemzeti Sportrádióban az utóbbi nevet már sokszor hallották, hiszen a Sportreggelben is volt társműsorvezető, az olimpiai bronzérmes, VB bronzérmes, többszörös Európa-bajnok, egykori judós. Zuranna Mária pedig az Edutus Egyetemen induló hiánypótló, sportrendezvények gazdasági és protokoll menedzsere, szakirányú továbbképzés felelőse. Minden továbbit majd ti fogtok elmondani, mert azért nem egy egyszerű téma, meg a titulusok sem egyszerűek, amikor mondjuk egy egyetemi tanárral beszél az ember. A lényeg az, hogy az élsportolók hogyan jutnak el a diplomáig, ez is felmerül mostani műsorunkban. És Panni megengedett, hogy tegezzelek, illetve csak így szólítsalak, csak hivatalosan elmondtam a teljesen nevedet. És kezdjük azzal, hogy az Edutus Egyetem, amihez köthető, és ezt még nem biztos, hogy mondtam, hogyan kötődik a sporthoz? Tehát Edutus Egyetem, mert már 30 éve létező egyetemről beszélünk.
Így van, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és 2012-ben hozta létre az Edutus Egyetem a sportolói programját, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy egy gazdasági, műszaki felsőoktatási intézménynek mi köze a sporthoz. Megtaláltuk azt a hiánypótló piaci rést, hogy a sportoló, nem biztos, hogy minden sportoló a testnevelési egyetemen edző vagy testnevelő tanár szeretne lenni, és most nem az alma máterem ellen beszélek, hanem arról, hogy a sportolókat is rengeteg dolog érdekli. És ezért 2012-ben hoztuk létre a sportolói programot, amely sportolói program segíti az élsportoló hallgatókat a tanulásban. És itt nagy szerepe lett már rögtön 2012-ben beszélgető partneremnek, Évának, akit fölkértünk ennek a sportolói programnak a nagykövetének, pontosan azért, mert hogy az Edutus Egyetemnek Tatabányán, Budapesten és Székelyudvarhelyen van tagozata, és ugye Éva tatabányai születésű, és 2012-2010-ben volt ugye az a bizonyos olimpia, amire mindannyian jól emlékszünk, ahol Éva fantasztikus bronzérmet szerzett nekünk.
2012, így van, a londoni olimpia. Éva, elsőre megkerestek téged azért, hogy is mondjam, csak nagyon a judó világában éltél, tehát onnan hogy lehetett kimozdítani téged?
És köszöntöm a hallgatókat. Igazából ez egy hatalmas megtiszteltetés volt, és úgy gondoltam, hogy ez egy olyan jó program, hiszen saját tapasztalatból tudtam, hogy milyen borzasztó nehéz úgy élsportolóként egyetemre járni, hogy ugye nem volt figyelembe véve az, hogy mikor vannak a vizsgák, nekem az edzőtáborok, és hogy tudom ezt az egészet abszolválni, és akkor, amikor az egyetemtől érkezett a megkeresés, akkor közösen gondolkodtunk arról, hogy mivel tudnánk kiemelkedni a többi felsőoktatási intézmény közül akkor 2012-ben, amivel tudnánk segíteni a sportolókat, és hát ugye Panni lett ennek a program programnak a mentor vezetője, ő mentorálta az összes sportolót, aki jelentkezett az egyetemre, és ugye mindenféle segítséget nyújtott, mind az egyéni tanulmányi rendben, mind pedig a vizsgák egyeztetésével kapcsolatban, ami szerintem óriási segítsége, akár hogyha valaki 2-3 hetet vagy egy hónapot külföldön van edzőtáborban, és hogy tudja utána pótolni esetleg a vizsgákat, vagy ugye akkor még 2012-ben nagyon újdonság volt az online felvétele az óráknak, tehát hogy volt már akkor webinárium, és vissza lehetett nézni az órákat és külön tanulni, tehát ugye ez nálunk így a COVID után következett be inkább, ez hogy a többi egyetemen is volt, és hogy az Edutus megelőzte így a, úgymond a kort ezzel a programmal, ami olyan szuperul nőtte ki magát, hogy ugye a testnevelési egyetem utána a második helyen van országos szinten, ahova legtöbb olimpikon jár, úgyhogy ez egy hatalmas teljesítmény.
Hát még... ezt annyiban módosítanám, hogy ugye a riói és a tokiói olimpián azon olimpikonok, akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek, azok közül a legtöbben az Edutus Egyetem hallgatói voltak, és ebbe a sportolói programban tanultak. Azt kell kihangsúlyoznom a programról, hogy együtt alakítottuk a sportolókkal, hogy mindig megkérdeztem őket, és folyamatosan kérdezem a mai napig, hogy mik azok a jó gyakorlatok, ami az ő segítségükre van. Ugyanis korábban is azt, ha a nézők is biztos tudják, hogy a 60-as, 70-es években a fél vízilabda válogatottnak doktori cím volt a neve előtt, és hogy a mai generációk sem rosszabbak a korábbiaknál, csak megváltozott az egész sportvilág, az egész edzéselmélet, és régen lehet, hogy heti 8 edzéssel, 7-8 edzéssel föl lehetett készülni egy világversenyre, ez ma elképzelhetetlen, tehát 14-15-16 edzés kell, és akkor emellett még ott van a masszázs, a sportpszichológus, a dietetikus, ezek mind-mind rengeteg időt vesznek el a sportolótól, és akkor az a kérdés, hogy ez idő alatt akkor hogyan lehet diplomát szerezni, és lehet, nagyon nagy energia a sportolótól is, az egyetemtől is, nem ajándékba kapják a diplomát, nem az van, hogy én vizsgázom helyettük, nem az van, hogy bárki más írja meg helyettük a beadandó dolgozatot. Mi azt könnyítjük meg, az időgazdálkodást, azt, hogy egy-egy fél évben, főleg egy olimpiai évben megbeszéljük, hogy hány kreditet tud vállalni és teljesíteni. Adunk ehhez egy kedvezményes vizsgarendet, ami azt jelenti, hogy nem a vizsgaidőszakban kell vizsgáznia, hanem akkor fog levizsgázni, amikor ő éppen otthon hazajött az edzőtáborból. És visszatérve még erre a 2012-es időszakra, ez az egyetemi oktatók körében is először, mikor meghallották 2012 és 2014 között, hogy minden előadást föl fogunk venni az élsportolók miatt, és hogy nem csak, hogy föl fogjuk venni, online is bekapcsolódhatnak a sportolók, ez a színvonal emelkedést is jelentett, hiszen gondoljunk bele, hogyha egy ember bárki visszanézhet, visszahallgathat, akkor extrán oda teszi magát, illetve hát ugye ez ma is egyre nagyobb probléma, hogy a mai generációkat hogy kössük le, de erről most nem szeretnék beszélni, mert akkor nagyon elkalandozunk.
Igen, tehát hogy elképzeljük persze, amikor az ember csak úgy előadást tart, hogy nem látja senki, nem hallja csak aki ott van, hát nyilván az egész más, mint amikor tudja, hogy ez... Igen, csak visszanézhető, és lehet, hogy csak két ember fogja megnézni, de mind a kettő mondjuk olimpiai bajnok már, vagy olimpiai érmes, világbajnok, Európa bajnok, és akkor egyáltalán nem mindegy. Tehát ezek szerint egyrészt mekkora csapat dolgozik ott? Hány Zúr Anna Mária van még az Edutus Egyetemen, vagy mindenkinek te vagy ott a mentora?
Azt szoktam mondani, hogy kicsiségünkben van a nagyságunk. Régebben ez állta ez a mondás a hét, mivel egy kicsi egyetemnek számítottunk, egy 1000 fős hallgatói létszámmal, egy 100 fős dolgozói, oktatói létszámmal. Ez mára nagyon megváltozott, hiszen már nekünk is vannak államilag finanszírozott helyeink, és úgyhogy egyre több hallgató tanul az Edutus Egyetemen. Az biztos, hogy ez nekem sem menne egyedül, de nagyon-nagyon sokat segítenek a tanulmányi osztályon a kollégáim, illetve nagyon-nagyon jó érzés az, amikor az oktató kollégáknak elmondom, hogy, hogy ki mindenki jár hozzánk. Most hadd dicsekedjek, hogy nálunk szerzett diplomát Vámos Márton, hozzánk jár Fogel Soma, nálunk szerzett a testvére diplomát Fogel Simon, hozzánk jár például Csipes Tamara, vagy a Kajakkenu Szövetség jelenlegi szövetségi kapitánya Tóth Dávid is nálunk szerzett, és ez még csak a szerzett diplomát.
Hát,
és ez
még Görbicani, tehát itt felírtam még. Görbicani
is nálunk szerzett diplomát, úgyhogy ez egy nagyon...
Imre Géza.
Imre Géza is, igen. Szóval nagyon, nagyon nagy, nagy sportnyelven skalpjaink vannak, de igazából mindegyikükre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert rengeteg munkát tettek bele, tényleg nem ajándékba kapták ezt a diplomát, és például Vámos Mártonról ezt tudom elmondani, hogy az olimpia évében szerezte meg a diplomáját, és ez igaz, hogy egy 3,5 éves képzést lehet, hogy ő 6 évig végzett, mert felbontottuk neki úgy a krediteket, mert az olimpia évében, amikor rengeteg edzőtábor van, egy csapatsportnál ez még nehezebb, tehát ott az egész csapat hoz kell alkalmazkodni. Ott nem lehet, hogy bármelyik edzést kihagyja a tanulás miatt. Ezt csak úgy tudtuk megoldani, hogy egy-egy szemeszterben neki nem volt a kötelező 30 kredit, hanem hogyha 5 kreditet csinált meg, vagy 3 tárgyból vizsgázott le, abból is, amikor ő választotta meg az időpontokat, úgy tudott haladni. Mindegyik élsportolóval csinálunk egy haladási tervet. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy edzéstervet. Megcsináljuk, mikor beiratkozik az Edutus Egyetemre, akkor megkérdezem, hogy abba az évben mi a főverseny. A főversenynek mikor van az időpontja? Utána megkérdezem, mikor vannak az edzőtáborok.
És ezt mindenkitől te kérdezed meg.
Ezt mindenkitől én, nyilván vannak a sportolói programban is kevésbé híres sportolók, más elbírálást kap egy olimpikon, egy olimpiai bajnok, vagy egy ifjúsági olimpiai bajnok, mint az, aki mondjuk alacsonyabb szinten sportol, de mindegyikkel van egy ilyen beszélgetés, és ez alapján készítünk egy ütemtervet, hogy ő mikorra tudja elvégezni az Edutus Egyetemet.
Hát ez lehet a sikertitka akkor, ugye Évi, mert egész más így sportolóként odállni, hogy látod azt, hogy folyamatosan fogják a kezedet, meg eleve megmondják, először is tiszteletben tartják azt, hogy neked mikor vannak versenyeid.
Abszolút, ugye én másik egyetemen végeztem, és azért mondtam azt, hogy nagyon-nagyon szívesen és széles mellé láttam mellé a program mellé, hiszen tudom azt, hogy ez milyen nehézséget okoz, és nekem mennyi mindent kellett azért tenni, hogy beérjek egy vizsgára, vagy volt olyan, amit ugye amiatt nem tudtam abszolválni, hogy egyáltalán nem voltam otthon a 3 vizsgaidőpont közül, és akkor nem mindegy, hogy tantárgy újra felvétel, és hogyha akkor sem, akkor már rektori, és egyebek, szóval, hogy tapasztalatból tudom, hogy ez mekkora segítség, és hogy egy sportolónak igenis egyébként fontos az, hogy a sportpályafutása mellett képezze magát. Ez egy részről egy kapaszkodó is, hiszen a sport az maga kiszámíthatatlan, bármikor bármi bekövetkezhet, egy-egy sérülés és egyéb, és ez egy hatalmas támogatás mentálisan is, hogy tudod azt, hogy közben jársz, tanulsz, haladnak a tanulmányaid is, és majd kilépsz egy diplomával a civil életbe. Úgyhogy én továbbra is azt tudom mondani, hogy ez az egész program egy óriási dolog, és hát a Panninak meg a munkája és a hozzáállása az tette igazán sikeressé és profivá ezt az egészet.
Itt a Nemzeti Sportrádióban az Edutus Egyetem egyik szakirányú továbbképzése kapcsán egészen odáig eljutunk, hogy miként tud manapság akár itt az élsportolók közül bárki diplomát szerezni, és hát azt se felejtsük el, hogy Zúr Anna Mária az egyik szakfelelős, vagy a szakfelelős ennek a továbbképzésnek. Csernovicki Évával beszélgetünk, még előbb ő mesélte arról, hogy milyen tapasztalatai voltak, ugye korábbi olimpiai bronzérmes dzsúdós. Itt van előttem egy nagyon jó kis jelmondat, nem csak a pályán lehet bajnokká válni. Mi megtanítjuk, hogyan váljon a sportesemények sikerének kulcsszereplőjévé. Na ez már annak a bizonyos hiánypotló sportrendezvények, gazdasági és protokollmenedzsere szakirányú továbbképzés szlogenje is lehet. Ez pontosan milyen céllal, hogy indul, ugye hát annyit elárulhatok, hogy 2 szemeszteren keresztül lehet ezt teljesíteni. Mi hívta ezt életre?
Ez egy tényleg egy hiánypótló szakirányú továbbképzési szak, és pont azért, amit az előbb az Évivel elmondtunk itt a sportolókról, hogy ennyire belekeveredett az Edutus Egyetem a sportvilágába, folyamatosan beszélgettem a sportolókkal, sőt egy idő óta sportprotokoll tantárgyat is tanítok. A hallgatóinkat, mert ugye van turizmus vendéglátás szakos képzésünk is, rengeteg hallgatónk önkénteskedik sportrendezvényen, és ezért arra jutottunk, hogy mi lenne, hogyha ezekkel a tapasztalatokkal, amikkel rendelkezünk, életre hívnánk egy szakot, de és megtaláltunk ennek a szaknak olyan oktatókat tudtunk meghívni, akik tényleg prominensek ebben a képzésben, mondhatnám itt Mizsér Attila nevét, vagy Horváth Viktória nevét, akinek a nevéhez fűződik több sikeres hazai sportrendezvény, gondolok itt a vizes világbajnokságra, vagy az atlétika világbajnokságra.
Mizsér Attila pedig ugye olimpiai bajnok, világbajnok öttusázó.
Igen, olimpiai bajnok öttusázó, és egy kiváló tréner. És úgy gondoltunk, amikor ilyen nagy neveket meg tudtunk győzni ennek a szaknak, akkor ez a képzés csak jó lehet, és minden szeretetemet és minden energiámat beletettem, és nem csak az élsportolókkal, hanem a háttérben dolgozó szakemberekkel együtt építettük fel ezt a szakot.
Hol lehet majd hasznosítani ezt a diplomát?
Én azt gondolom, hogy mindenhol, legyen szó sportági szakszövetségről, legyen szó csak egy rendezvényszervezőről, aki szélesíteni szeretné a tudását, vagy bárki, aki érdeklődik a sport iránt, mert azt leszögezhetjük, hogy az elmúlt időben sportrendezvényszervező nagy hatalom lettünk, és hogy egész Európa és az egész világ nagyon-nagyon erős, pozitív visszajelzéseket ad Magyarországnak, és itt nem csak a vizes világbajnokságra, vagy nem csak a atlétika világbajnokságra, amit legtöbben emlegetik, de gondoljuk bele, hogy 1986 óta Magyarország még mindig benne van a Forma 1 vérkeringésében, de rengeteg
Mizsér Attila,
Final Fort, vagy
89-ben neked, volt egy emlékezetes, meg hát már volt 69-ben, meg 79-ben Budapesten öttusa világbajnokság, ugye akkor még egy másfajta öttusa volt, és az egy kifejezetten sikersportágunk volt olimpiákon is. Szóval tényleg a magyar az egy nagyon jó rendező ország, hogy más nem mondjak, 2027-ben most biztos ki fogok hagyni valamit, birkózó ebbe is lesz, de nagyobb, a legnagyobb esemény a vizes világbajnokság, a női kézilabda világbajnokság, az is Magyarországon lesz jövőre, ezen kívül szintén még ide érkeznek például az előbb említett sportág, az öttusa világbajnokság sztárja is. Évi, miből áll egyébként ez a sport nagykövetség, tehát hogy milyen gyakran kell megjelenned, és nem biztos, hogy csak ezzel a szakirányjal kapcsolatban, amiről most beszéltünk.
Igazából a diplomaosztókon különböző, akár média megjelenések kapcsán, videókészítéseknél, interjúknál, amikor szükség van rám, akkor mindig rendelkezésre állok.
És a legnagyobb, amit itt előbb elmondtál, az a különbség, hogy ahogy nekednek kellett szerezni a diplomát, meg ahogy itt segítik a sportolókat, hát gondolom, hogy ezeket szoktad mondani, amikor valakit meg kell győzni.
Így van, és ugye ezért hoztuk mi létre az egyesületünk is, ugye a tatabányi székhelyű, az Ipon Judo tatabányese, önmegállapodást kötött az Edutus Egyetemmel, és mi is igyekszünk a sportolóinkat az Edutus felé irányítani, hiszen ott sportolnak tatabányán, és hogy megkönnyítsük az edzésre járást továbbra is, és a sportolást így együtt, akkor hát ugye ezért született meg ez a közös megállapodás, hogy működjünk együtt etéren is, és azt tudom mondani, hogy az összes válogatott sportolónkat szinte sikerült az Edutus irányába terelni, és nagyszerű nekik ez az együttműködés, mint a tanulmányok terén, mint a sportolás terén óriási könnyebbséget jelent, hogy tudnak edzésre járni, és emellett ugye tanulni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon gyümölcsöző együttműködés volt, és hát ugye az Edutus igyekszik szélesíteni a repertoárját folyamatosan minden téren. Ez a képzés szerintem a diplomát szerzett sportolóknak is majd nagyon kecsegtető lehet. Nagyon izgalmas képzés egyébként, hogyha most én nem járnék éppen újra egyetemre valahova, akkor gondolkodnék rajta, hogy elvégezzek egy ilyen egyéves képzést.
És hadd emeljem itt most ki az Ipon Judo fiatal versenyzőjét, Földesi Bendegúzt, aki látássérült parasportoló judós, és az Edutus Egyetem hallgatója. Nem volt kérdés, hiszen kitűnőre érettségizett, hogy az Edutus Egyetemre jön tovább, és minden lehetőséget megadtunk, hogy látássérültként is tudja végezni az egyetemet. Ez az egyetem részéről is kihívás volt, és ezt Éva jobban tudja, mert az Ipont Judo Ese versenyzője, hogy most volt egy európai nemzetközi verseny a paradzsúdósoknak, ahol Földesi Bendegúz hetedik helyezett lett, úgyhogy ezúton is gratulálunk neki innen a stúdióból.
Na, végre egy olyan szervezet, konkrétan most az Edutus Egyetem, tehát hogy megbecsülitek a hetedik helyezést. Hát Évi, hányszor voltak magyar dzsúdósok világbajnokságon, olimpián hetedikek, és az már egy lesajnált történet. Én mindig ezt hallottam, hogy hát... Sőt, tulajdonképpen mi is csalódottak voltunk, hogy hát miért nem ment el a négy közé, a judo az ráadásul ez egy furcsa sportág, ahol ugye a négy közé jussz, majd ötödik leszel, ha elvesztíted a bronzmérkőzést, ami ugye, ha ezt így mondom, akkor minimum hülyének nézik az embert, hogy négyik se tud elszámolni, tehát nagyon jó hallani, hogy már a hetedik helyet zugranna már itt az...
Azért is, mert Bendegúszt meg is hívtam a Magyar Parasport napján az egyik előadásomra.
Tehát ti figyeltek az emberre is a sportolón túl?
Természetesen, és nagyon-nagyon érdekes volt, és én is nagyon sokat tanultam Bendegúztól, hogy hogyan tud egy látássérült dzsúdózni. És nem tudtam elképzelni, hát azt gondoltam, hogy azért mégiscsak kell valami. És megkértem egy hallgatót, akinek teljesen rendben volt a látása, hogy álljon meg Bendegúzzal szembe, és Bendegúz 10-ből 10-szer eltalálta, hogy a vele szembe lévő hallgató, miután megfogták egymás
dzsurogiát,
igen, ruháját, hogy 10-ből 10-szer eltalálta, hogy a vele szembe lévő hallgatónak melyik lábán van a testsúly. Tehát, hogy egy olyan érzéket, egy teljes látássérültről beszélünk, olyan érzéket fejlesztett ki, egy olyan profi szintet, hogy a mai napig, ahogy beszélek, egy kicsit a hideg kiráz, és nagyon jó, hogy ezt a hallgatóknak megmutatta Bendegúz, meg hogy nekem is.
Görbisz Anita, vele kapcsolatban is van egy különleges történeted, épp azzal összefüggésben, hogy a sportolókkal kicsit azért másképp kell bánni, más a lelki világuk, hiszen bemennek eredményes sportolóként, lehet, hogy valaki már az érettséginél mondjuk nem ötössel ment át, és akkor ezek után ott találkozik egy szakirányon, ahol nem biztos, hogy olyan nagy az önbizalma.
Hát ez nem csak Anitára vonatkozik, hanem ott Tatabányán létrehoztak a Fogel, Simon, Soma, Pásztor, Zsófia, ők is válogatott sportolók, egy kis tanuló csoportot, aminek tagja volt Görbitz Anita is, és hát nagyon-nagyon féltek a matematika oktatástól, ettől az átlag halandó is föl, nem csak az egyetemen, még a gimnáziumban is, nekem is vannak ilyen rossz élményeim.
Hát én, ha meghallom, hogy matek, akkor nem mosolygok soha.
Ugye? Szóval, hogy az azért egy keményebb dió, de amint felfogták azt, és ezt a matekos kollégámtól tudom, hogy úgy kell elfogadni a matekot oktató tanárt, mint egy edzőt. És ha elfogadta, mint edzői utasítás ez a kis csapat, hogy mikor, mit kell és hogyan csinálniuk, onnantól kezdve szányra kaptak, és nagyon eredményesen vizsgáztak matematika egyből is, meg kettőből is, és utána a későbbi matematikai tárgyaknál közgazdaságtan számvitel sem voltak problémáik.
Én még hadd csatlakozzak erre rá az előbbire a Bendegúzzal kapcsolatban, hogy azért nagyon-nagyon fontos szerintem az egyetemnek a szerepe, hogy mint regionális, hát mondhatjuk, hogy mint a tehetségeket mentoráló szervezet is, vagy tehetségközpontnak is hívhatjuk, hiszen nem csak az élsportolóknak nyújt ez segítséget, hanem azoknak, akik éppen 18 évesek, és akkor ott billeg, hogy nagyon-nagyon sok sportoló egyébként lemorzsolódik akkor, hogy hú, akkor most a tanulás irányába veszem a dolgokat, és hogy így átsegíteni ezen a nehézségen, és mentorálni, és hogy tudják csinálni a sportpályafutást, mert ugye amikor 18 éves lesz az ember, akkor már el kell döntenie, hogy akkor mit választ, és a profi sportolóvá válás az nem két nap alatt zajlik le, hanem az évek folyamata. És ebben a folyamatban az egyetem óriási segítséget nyújt szerintem, és több olyan sportoló segít át, vagy juttat sikerekhez ez alatt az időszak alatt, ami szerintem nagyon-nagyon nagy dolog. Tehát a Bendegúz is most, hogy hú, csak hetedik lett, de ő 19 éves, és ez volt élete első felnőtt világversenye, és úgy, hogy keresztszalagszakadásból tért vissza ugye sérülésből, tehát egy látás teljesen vak sportolót rehabilitálni sem egyszerű dolog, és megtartani a sportban szerintem, és ugye így, hogy egyetemre is tud járni, és sportolni is, ez is egy óriási, óriási dolog, és hát ebben azért...
Igen, nagyon-nagyon sokszor nem is a sportolókat kell meggyőznöm, hanem a szülőket, mert amikor valakinek van egy érettségiző gyereke, akkor ott van a válaszút, hogy akkor most tovább tanulás, vagy pedig sport. És hogy olyan jó, hogy nem kell választani, nem kell dönteni, mert lehet a kettőt együtt.
Csernovicki éve után Zugranna Máriát hallották, és akkor még a beszélgetés végéhez közeledve érdekelne, az is ugye itt 51 élsportolóról tudunk most beszélni az Edutus Egyetem kapcsán, hogy akkor itt a szakirányon túl ez alapvetően gazdasági, még milyen területekre vonatkozik, ahol lehetőség van, ha valakit érdekel az Edutus Egyetemnek a...
Tehát a alap- és mesterképzésen lehet nálunk diplomát szerezni, illetve szakirányú továbbképzésen. Az alapképzésen ugye gazdasági és műszaki felsőoktatási intézmény vagyunk, tehát a gazdasági kereskedelmi és marketing, gazdálkodási és menedzsment, turizmus, vendéglátás, nemzetközi gazdálkodás, ilyen szakok vannak, a műszakin mechatronikai mérnök, és a teljesség,
sokoldalú,
tehát a teljesség igénye nélkül mondom, és akkor nagyon sok szakirányú továbbképzési szakunk van, és ezek közül az egyik, amiről most beszélünk, ez a sportrendezvények gazdasági és PR menedzsere szakirányú továbbképzési szak, ahova alapképzési diplomával bárki jelentkezhet.
Mit szeretnétek elérni? Tehát, hogy itt a jelentkezési határidőn túl mikor mondható, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt a sok sikeres szak mellett?
Azt szeretném, hogyha most akármilyen kis létszámmal el tudnánk indulni, ez a szak már a sikeres akkreditáción túl van, tehát, hogy minden szakot nem úgy van, hogy az egyetem kitalálja, és akkor elindítja, ennek van egy akkreditációs folyamata. Mi a sikeres akkreditációs folyamaton túl vagyunk, de mivel a sportolói programnál is az a tapasztalatom, hogy hiába közösségi felületek, hiába az összes minden hirdetés és reklámozás, a legesleg megbízhatóbb a szájhagyomány, amikor azt mondják, hogy igen, ezen az egyetemen nem csak mondják, hogy működik a sportolói program, hanem valóban mondják, és akkor a szakirányú szakra térve, hogy itt mi nem csak azt mondjuk, hogy ez egy gyakorlatorientált képzés lesz, hanem tényleg valóságban a jelentkezők látják, és akkor szerintem a következő években ez egy nagyon-nagyon sikeres szakká tud válni.
Mitől népszerű? Tehát miért választanak egyre többen mindenféle szakirányú lehetőséget, továbbképzést az Edutus Egyetemnél?
Én szerintem nagyon-nagyon fontos a lifelong learning, és aki egyszer már mondjuk elkezdett egy alapszakot, és az befejezt, és esetleg most nem gondolkodik abban, hogy mesterszakra menjen, hanem még egy kicsit keresi önmagát, vagy pedig már egy mesterszakos diplomával rendelkezik, de úgy gondolja, hogy munka mellett még ez a terület érdekelné, és nem biztos, hogy karrierváltás, bár ez karrierváltásnak is nagyon jó, hanem csak az érdeklődését szeretné szélesíteni ilyen irány. Annak mindenképpen ajánlom. És ugye magáért beszél, hogy az elmúlt években a sportrendezvények területén tényleg nagy hatalom lettünk.
És nem csak nappali tagozaton, hanem levelezőn is lehet, gondolom.
Ez olyan levelező munkarendben van, ez azt jelenti, hogy péntek délután és szombaton van az oktatás.
Ez most a sportrendezvények gazdasági és protokollmenedzsere szakirányú továbbképzés.
Így van, a szakirányú szaknál, ott péntek délután és szombaton, az összes többi szakunknál természetesen van nappali és levelező oktatási forma.
Még a legvégére hagytam egy olyat, hogy azért honnan a sport iránti szeretet? Onnan kezdtük, hogy az Edutus Egyetemnek miköze a sporthoz, de most mondjuk Zurana Máriának mi köze a sporthoz ennyire? Hát annyit elárulhatok, amit már korábban mondtál, de majd kifejtett, hogy a TFN szereztél először tanítói
diplomát. A legelső diplomámat a testnevelési egyetem tanári szakán szereztem.
Testnevelő tanár lettem.
Igen, testnevelő tanár lettem, és hát már kisgyerekkorom óta a sport szeretete magával vitt, és ott a testnevelési egyetemen atlétizáltam, majd később először úgy gondoltam, hogy parasportolókkal szeretnék foglalkozni, tehát még ez a szál is megvan, és akkor az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben dolgoztam, de később aztán sportprotokoll, sportcoach diplomákat is szereztem, és mind a mai napig, ha tehetem, akkor futok, úszok, 16-szoros félmaraton versenyző vagyok, vagy versenyt teljesítettem.
Te nem csak beszélsz, már nem csak szereted a sportolókat, hanem sportolsz is. Évi, hogy foglalnád össze, milyen üzenete van ennek az egésznek, mint az elmúlt fél órában, amiről beszélgettünk, élsportolók és az oktatás, a tanulás, a diplomaszerzés?
Hát, hogy a Pani mondta, lifelong learning.
Egész életen át tanulunk.
Egész életen át tanulni, és szerintem sportolóként is azt tudom mondani, hogy amikor sportolsz, akkor is mindig folyamatosan tanulsz magadról, levonod a tapasztalatokat, és készülsz, és hát aki sportoló volt, és érdekli a sportvilága, annak ez az egész képzés szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és ajánlom, hogy csatlakozzon.
Panni, ha valamit még esetleg nem kérdeztem, a végszó a tiéd, lehet, én annyit mondok, tehát Budapest, ahogy említette, Tatabánya, Székely udvarhely, van lehetőség. Bőven az Edutus Egyetemen, azt hiszem, hogy nem csak nekem, hanem másnak is kedvet csináltatok, Panni.
Igen, a honlapunkon még részletesebb információ megtalálható, és várunk mindenkit, a jelentkezési határidő szeptember 15.
Zurana Máriának és Csernovickévának köszönöm szépen. A Nemzeti Sportrádióban Virányi Zsoltot hallották.
Az elmúlt fél órában Virányi Zsolt beszélgetett Zurana Mária képzésért felelős szakemberre és Csernovicki Éva olimpiai bronzérmes Cselgán Zsozóval, aki az Edutus Egyetem egyik sportnagykövete. Most következnek a hírek.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejön! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legnagyobb között! Ha Magyarország nyeri az olimpiát!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Udvardi Panna 8-at döntős Monterreyben a kemény pályás tenisztornán. Villámárvíz csöpört el több falut Nepálban, egy magyar zarándokot is keresnek. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A lengyelországi Poznány Bamba megkezdődött a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság. A Kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es 500 méteren futam győztesként egyből a döntő résztvevője lett. A további előfutamokból a középdöntőbe jutott kenu 1-es 1000 méteren Fejes Dániel, valamint női és férfi kajak 4-esünk 500 méteren. Kenu 1-es 200 méteren Hodován Dávid, kajak 1-es 200 méteren Balogh Gergely és kajak 1-es 1000 méteren Csikos Zsóka is. A parakajakosoknál Kis Péter Pál, illetve Suba Róbert is futamát megnyerve egyből a fináléba került. A kedvezőtlen időjárás miatt ma csak két számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az öttusázók kínai világbajnokságán. az akadályversenyt és a lövészetekkel kombinált futást holnap rendezik. A vívás és az úszás után az A csoportban Böhm Csaba a 18., Tárkányi Zsombor a 28. helyen áll. A B csoportban Szép Balázs a 10. pozícióból várja a folytatást. A C-ben Koleszár Mihály jelenleg a 7. Az elődöntőbe jutáshoz csoportonként az első 12 között kell végezni. Piros Zsombor bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójába, miután két játszmában legyőzte a spanyol Alcalá Gurit. Ugyanezen a versenyen Gál Fidalma viszont nem jutott túl a selejtező első körén, mivel két játszmában kikapott a fehér orosz Alekszandra Szasznovicstól. Udvardi Panna a nyolcaddöntő résztvevője lett, Bondár Anna viszont kiesett a nyitókörben a monterrei kemény pályás női tenisztornán. Udvardi az ausztrál Maya Jointnál bizonyult jobbnak 7-6-6-1-re, míg Bondárt a spanyol Krisztina Buxabó csúsztatta két játszmában. Marozsán Fábián két játszmában nyert a szerb Miobir Kecsmanovics ellen, és bejutott a nyolcaddöntőbe a Winston-Salemi kemény pályás tenisztornán.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén. Legkevesebb 95-en meghaltak, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térség. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán dróntámadások. Az észak-ukrajnai Csernyihívben egy nő és 4 éves gyereke halt meg. Egy fiatal lány pedig megsérült, amikor egy drón családi házba csapódott. Közben az oroszországi Lipeckben egy férfi és egy gyermek vesztette életét ukrán dróntámadásban. Megállapodott a Facebook és az Instagram anyavállalata, a Meta a céget perlő amerikai tagállamokkal a gyermekek védelme miatt indított perben. Az óriás vállalat csaknem 17 milliárd dollárt, vagyis több mint 5200 milliárd forintnak megfelelő összeget fizet. A 29 amerikai állam azzal vádolta a Metát, hogy a Facebookot és Instagramot tudatosan a fiatal felhasználók függőséget okozó használatára tervezte. Az ügyben augusztus 18-án kezdődött tárgyalás. A független vizsgálatok szerint nem történt fémszennyezés a Semcorp debreceni gyárában. A kínai érdekeltségű üzem tevékenységét júniusban felfüggesztették a hatóságok, miután a korábbi vizsgálati eredmények szerint határérték túllépés történt több fém és félfém komponens esetében.
Közlekedés.
Korábban baleset történt az M0-ás keleti szektorában Vecsés közelében az M5-ös felé vezető oldalon. A 39-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladta a 6 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Csapadékra nem kell számítani. A keleties szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Napközben 28-34 fok várható. Pénteken fokozódik a hőség. Akár 38 fok is lehet. De szaharai por is érkezik. Emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A 38 percen folytatódik a Hazafutás, ahogyan a hírekben is hallhatták, a lengyelországi Poznánban ma megkezdődött a gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság. A szerdai nap eseményeit Tóth Béla foglalja össze a helyszínről.
13-ból 13, a magyar csapat nem babonás. Kopasz Bálint, Csikó Zsóka és a férfi kenu négyes is ragyogó teljesítménnyel nyitott. Köszöntöm Önöket a lengyelországi Poznányból. A világbajnokság első napján az előfutamokban mérették meg magukat a kajakosok, kenusok, és a magyarok mind a 13 gyorsasági versenyszámban tovább jutottak a következő körbe. A női kenu kettesek 500 méteres távján a magyar hajó futamgyőzelmével azonnal biztosította helyét a pénteki fináléban. Kis Ágnes és Nagy Bianca párosa a szembeszél ellenére is kiváló pályát épített fel, és szinte rajtcél győzelmet aratott. A duó rutinosabb tagjának, Nagy Biancának a válla a júliusi montreali világkupán megsérült, ez pedig a VB felkészülést is megnehezítette. Erről is beszélt a szegedi versenyző, aki előbb a délelőtti teljesítményüket értékelte.
Igazából még most ilyen kettős érzések vannak bennem, mert ugye megugrottuk a feladatot, és futamgyőzelemmel egyből döntőbe jutottunk. Ennek ellenére azért van bennünk hiányérzet, ugye itt a pályánkkal voltak kisebb hibák, meg így a körülményeket szerintem majd meg tudjuk oldani jobban, de az első pálya az mindig ilyen szokott lenni, úgyhogy ettől nem keseredünk el, meg semmi nincs, megyünk tovább, és tudom, hogy magunkból kiindulva így pályáról pályára jobban szoktunk teljesíteni, úgyhogy a döntőbe biztos, hogy elő tudunk húzni még valamit.
Mik azok a körülmények, amelyek nehezítik azért ezt a poznányi pályát?
Hát itt most egy elég nagy szembeszéllel küzdünk, amikor hosszabb a pálya, ugye az mindenképp nehézség. Az oldalszél se segít ugye kenusként, bár most szerencsére balról fújt, ami nekem egy fokkal jobb, mint a jobbos szél. Meg ami a legnagyobb hátrány szerintem az, hogy nagyon lötyög a pálya, ugye nincs külön felevező sáv így szigettel elválasztva, hanem ugye a pálya mellett eveznek fel a versenyzők, és itt az előfutamok során nem is nagyon állítják meg őket, szóval lötyög a víz, főleg itt az utolsó 150 méteren, ahol ugye még betonfal is van. Úgyhogy visszacsapódnak a hullámok, meg lötyögünk, de ezt is biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk oldani a döntőben.
Ugye 3 hetet kihagytál a felkészülés során a válsérülés miatt. A vállad az most hogy van, mennyire jött rendbe, és ez a 3 hét kimaradás, ez mennyire hátráltatta a felkészülést?
Azért nem gondolom, hogy hátráltatta a felkészülést, mert azért nem teljes kihagyás volt. Én itt azért minden nap kimentem ennek ellenére evezni, meg minden nap volt egy kondi edzésem, mert ott nem volt fájdalmam. Úgyhogy edzésben voltam, csak nem azt a 100%-os munkát végeztem el, így aztán még volt még 3 hetem, amiben pedig bele tudtam rakni a munkát. És én egyelőre nem érzem hiányát ennek, azért itt 16 éves munka nem tűnik el csak így 3 hét alatt. Úgyhogy jelenleg azt mondom, hogy nem éreztem hátrányát, aztán meglátjuk, remélem ezt a hetet végig bírom csinálni.
Nagy Bianca és Kis Ágnes a júniusi Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett a kenu kettesek olimpiai versenyszámában, tehát 500-on. Montemorban 200-on is indultak, és a csalódás keltő 6. helyen zártak. Poznányban együtt csak 500-on versenyeznek, viszont Kis Ágnesnek egyesben is lesz még jelenése a fél kilométeres távon, ugyanis előfutamát megnyerve jutott tovább a középdöntőbe. Ezt követően így összegzett.
Igazából próbáltam a jólesésre menni. Szerencsére nem kaptam erős előfutamot, így elterveztem, hogy szeretném megnyerni, hogy majd jó sorsolást kapjak a középfutamokba. Igazából az elején ott próbáltam elmenni, és a végén már nem kellett indítanom, mert láttam, hogy jó pozícióban vagyok, úgyhogy igazából csak beelvesztem a végén. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol tartok most 501-esbe. Úgy érzem, hogy jó formában vagyok, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudok majd nyújtani.
A még mindig csak 21 esztendős szegedi versenyző először 5 évvel ezelőtt Koppenhágában szerepelt világbajnokságon. Hogy mennyit változott azóta? Erre is válaszolt Kis Ágnes.
Szerintem nagyon sok mindenben, még ott 16 éves voltam, és tényleg még serdülőkorúként versenyeztem a felnőttek között. Azóta már rengeteg tapasztalatot szereztem, hogyan és mint kell egy ilyen világversenyt lemenedzselni, úgyhogy remélem ezeket a tapasztalatokat majd be tudom építeni majd a döntőben.
Tokió olimpiai bajnoka, a legutóbbi játékokon bronzérmes Kopasz Bálint címvédőként szállt vízre a kajak egyesek 1000 méteres számában. A győriek sportolói az erős futambeosztással és a szembeszéllel dacolva esélyeshez méltón győzött és megváltotta jegyét a következő körbe. Kopasz a júniusi Európa-bajnokság óta először kajakozhatott téthelyzetben.
Olyan sok amúgy nem maradt bennem így erőfutamba. Köszönhető volt annak is, hogy Kevinnek éreztem a vizet, de valószínűleg a szembeszél miatt. Régen mentem már erős pályát szembeszélbe, általában Matyi Jelen uralkodó szélirány az HC, és abban mentem otthon a pályákat, illetve ellenfelek versenyzők ellen már nagyon rég csatáztam, ugye utoljára az Európa-bajnokság. Úgyhogy azért kiesett körülbelül 9-7, vagy 10, nem tudom pontosan, egyedül edzettem még. Úgyhogy várom a fejlődést abba, hogy középfutamban egy kicsit jobb érzésekkel szálljak ki, és nagyobb legyen a dinamika, az erő. Még lett volna természetesen bennem egy nem tudom mennyi, de hogyha kellett volna, de hát előfutamban 1-4 jutott tovább, plusz a 5. jobb, úgyhogy ugye megvan, de azért nyilván ez egy elvárás egy világbajnoki cím után múlt évben, hogy egy előfutamot megnyerjek.
Említetted, hogy Európa-bajnokságon mentél legutóbb, és azóta mondjuk a Montreali világkupát azt kihagytad, nem utaztál át az óceánon. Az, hogy ugye egyedül készültél, formát tekintve, formai élesítés szempontjából, hogy érzed magad?
Jól sikerült minden a tervek szerint megcsináltam az edzéseket, csak az év vége fele, vagyis már az augusztus hónapba kezdtem fáradni. Mondjuk, hogyha ilyen augusztus 5 és 10 között megrendezték volna ezt a világbajnokságot, akkor azt mondom, oké, így egy kicsit hosszabb, de ez a jó, hogy mindenből tanulunk, és hogyha még egyszer eljutok a párizsi, vagy mi ez a Los Angeles-i olimpiára, akkor tudjuk pontosan, hogy milyen erősségben, és mikor kezdjük meg a felkészülést, mert azért hosszú ez a szezon, és az a gond, hogy nincsenek ugye versenyek, de mégis mi kajakkenusok elkezdjük adott év ősszel a felkészülést, keményen, hosszú lapozó, és amire ide érünk egy kicsit. De viszont megvan az előnye, hogy itt vannak a társak, és így azért könnyebb is versenyezni, hogy látom, hogy ők is hajtanak, szuszognak, fújtatnak, és akkor tudom, hogy nekik is rossz.
Kopasz Bálintot hallották. Halmozta a futamgyőzelmeket Csikós Róka is. A szolnoki kajakos 1000-en és 500-on is elsőként haladt át a célvonalon előfutamában, pedig aztán mindkétszer meggyűlt a baja a rajttal. Erről kérdeztem őt először.
Az 1000-nél ott akkora tarajos hullámok voltak, hogy inkább stabilabbnak gondoltam, hogyha megvárom, hogy lemenjen ez a hatalmas nagy papucs, és akkor úgy megyek át rajta, hogy kicsit magabiztosabb leszek. Ez amúgy alapvetően be is jött, mert a második 500-an volt erősebb. Ehhez képest jól akartam rajtolni 500-an, meg hát ezek szerint túl gyors volt, szerintem nem feltétlen, de mindegy, itt kivettek, de a harmadik az már jó volt, úgyhogy abban építkezek.
Az előző évhez képest, amikor berobbantál, jól sikerült az Európa-bajnokság, a világbajnokságon is jól mentél, ez talán egy más év abból a szempontból, hogy most már számolnak veled, és mindenki téged figyel. Te hogy érzed, hogy van-e különbség vagy hasonlóság a két idényed között?
Nemzetközi szinten nyilván most már jobban számolnak velem, otthon is, de hogy mondjam, ez az éve sokkal nehezebb, mint a tavalyi szerintem mentálisan is. Sokkal több minden ér, negatív hatások, mint mondjuk tavaly. Tavaly tényleg csak próbáltam ezzel a hullámon fennmaradni és élvezni, és igazából nem volt hullám, szóval nem volt mire felülni. Nagyon sok változója volt ennek az évnek, úgyhogy örülök, hogy most a világbajnokságon tudok indulni két számot, az egyik az olimpiai szám, úgyhogy most csak erre tudok gondolni, hogy ennek örülök.
Az Európa-bajnok férfi kajaknégyes Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételben a nagy rivális portugál hajó mögött lapátolt a célba, ezzel pedig kvalifikálta magát a középfutamba. A vezérevezős Nádas kivételes napokon van túl, hiszen hétfőn édesapa lett. Vajon tudja-e ettől függetleníteni magát?
Nem akarom függetleníteni magam, nekem ez óriási erőt ad. Abszolút teher nélkül tudok versenyezni, nagyon élvezem. Még azt gondolom, hogy ez a kis frissesség is, ami hiányzik, azt, ha megtaláljuk, akkor biztosok benne, hogy egy lépcsőfokkal el tudunk lépni a srácoktól, mert a többi nemzettől. Most ezt próbáljuk keresni, de szerintem jó úton haladunk. Nagyon sok mindent tettünk a világbajnokságig vezető úton edzéseken. Meg fogjuk tudni csinálni, nagyon szép eredményeket értünk el idén. Az, hogy otthon meg milyen csoda történt, annak nagyon örülök, hogy én is részese lehettem, és nagyon vágyom már hozzájuk hazafele. Pénteken este már ott leszük velük, és én is már az altatásban részt veszek, de addig még van két nagyon fontos pályám, és utána meg élvezem az apai feladatokat.
Az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok kajakosnak tehát már egyel több szurkolója akad ezen a világbajnokságon. A roppant fiatal, csak U23-as versenyzőkből álló női kajaknégyes a harmadik helyen fejezte be előfutamát. A csapathajóban Kiskó Réka és Szegedi Angelina már átélhette a VB hangulatot. Decsi Dorina és Mészáros Anna viszont egyaránt újonc. Velük beszélgettem, Először Dorina szólal meg.
Az elejét a sikerült teljesíteni, szerintem úgy 100 méterig. Utána a közepén nagyon megült a hajó, ez végig látszott, hogy a rékának kormányoznia is kellett. Nagyon balra mentünk, nagyon lötyögött a víz, de a végén az indítást azt meg tudtuk csinálni. Egyedül a hiányt azt a közepével látom, ott még van is bennünk, és tudom, hogy meg is tudjuk csinálni.
Először szerepeltek úgy világbajnokságon, hogy azért a négyesnek a többsége még nem feltétlen szokott hozzá VB hangulatához, erre gondolok, és egy nagyon fiatal egység vagytok, akik azért ebben a szezonban folyamatosan versenyeztek a négyesben. Ezt hogy értékelitek, mennyire könnyű ezt feldolgozni, megküzdeni ezzel a teherrel?
Úgy dolgozzuk fel, hogy például ezt az elefutamot úgy vettük, hogy ez most egy edzés lesz. Ugyanúgy csináltunk mindent, mint eddig. Szerintem nagy különbség most nem nincs a versenyek között, vagyis én úgy fogom fel, hogy ezt is meg kell csinálni, úgy, ahogy tudjuk, és ennyi.
Anna, te milyennek látod az összhangot a négyesen belül?
Én jónak látom, már tényleg egész évben együtt versenyeztünk és versenyzünk. Igazából együtt töltjük a mindennapokat Szolnokon edzőtáborban, úgyhogy szerintem ugye az egységgel nincsen gond. Jól össze tudunk dolgozni, és hát mindannyian nagyon akarjuk, szóval működik.
És bármilyen elvárást támasztottatok-e magatok elé a világbajnokságra?
Persze állítottunk. Nyilván mindenki minél fényesebbet, minél előrébb akar lenni, de alapvetően próbálunk úgy hozzáállni, hogy döntő, és döntőbe mindent beleadni, és tökéletes pályát jönni, és a tökéletes pálya jön szerintem, akkor elég jó eredményt tudunk elérni, csak ki kell hoznunk magunkból.
A férfi kajakosok sprint számában 200-on Balogh Gergely EB harmadik lett júniusban. Poznányban az előfutamát előbb hiba nélkül megoldotta, másodikként végezve, majd nyilatkozott a Nemzeti Sportrádiónak. Bejutottál a középfutamba, és mivel döntőbe jutni nem lehetett semmilyen féle módon, így aztán ezzel is azt hiszem, hogy a célt azt teljesítetted, de mennyire vagy elégedett ezzel a pályával?
Teljesítettem a célt, a pályával nem vagyok annyira elégedett, de első pálya volt, számítottam arra, hogy ennyire rossz lesz, mármint hogy maga a pálya körülmények, meg az időjárás körülmények. Ugye lötyögős, hideg a víz, lassú a pálya, meg hát ez az első futam volt, szóval olyan robbanékonynak se éreztem magam. De hát így, ahogy mondtad, megyünk tovább a középfutam, és akkor utána a döntő remélhetőleg.
Említetted a pályát, meg az időjárást, itt sokkal hát hűvösebb van, ilyen 22-23 fok, mint mondjuk azoknak, akik Magyarországon készültek, és 30-35-40 fokban néha. De ez mennyire zavaró, vagy mennyire lehet könnyen átállni erre az időjárásra?
Hát szerintem ez pontosan most tükrözi, hogy nehezen. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy rossz lesz, azt tudtam, hogy rossz lesz, de hogy ennyire teljesen más érzéseket vált ki egy 200 méter, azt nem. De én úgy gondolom, hogy holnap már sokkal jobb lesz.
200-at azt viszed ebben a szezonban, az Európa-bajnokságon is ott voltál. Itt a világbajnokságon mik a célok, és milyen formában vagy? Hogy sikerült a felkészülés?
Szerintem nagyon jó felkészülésen vagyok túl. Kisebb, nagyobb sérülésekkel, de azok inkább csak ilyen nem teljes hátráltatások, de ilyen kis kényszerpihenőkké váltak. Szerencsére, tehát nem volt komolyabb dolog. Az elvárásom meg egyértelműen a dobogó és a legfelső foka.
A férfi kenusoknál Fejes Dániel triplázott. Az NTK sportolója második lett az 1000-es és az 500-as előfutamban is, majd pedig futamgyőzelemmel jutott döntőbe a kenu négyes tagjaként, Kollár Kristóf, Juhász István és Hajdú Jonatán mögött érdelve. Fejest az 1001-es után szólaltattam meg. Másodiknak jöttél be az olasz mögött, hogy értékeled ezt a pályát. Mennyire tetszenek a körülmények itt Poznányban, azért ez nem egy ismeretlen terep számotokra.
Igen, már versenyeztünk itt sokat. Hát jó volt így lejönni az első pályámon, így elmúlt ez a kis versenydrukk, ami szokott ilyenkor lenni. Ilyesmi pályát terveztem, meg azt számogattam, hogy talán jobb lesz, hogyha másodiknak jövök be. Megtudtam, hogy az olasz srác mindig ilyenkor nyomja az előfutamot is már, de neki egy futama van ma, úgyhogy nem is csodálkoztam rajta. Kíváncsian várom, hogy milyen középfutamom lesz, meg a mai két futamot még.
Mert ugye ott van az 1001-es mellett, meg az 500, valamint a 4-es is. Mennyire nehéz amúgy ezek között neked egyensúlyozni, hogy egyértelműen az olimpiai számon az 1001-esen van a hangsúly?
Hát igen, azon van, az szokott lenni mindenkinél a fő fókuszban. Számomra egyébként a másik két szám is fontos, mert 4-esben abszolút aranyesélyesek vagyunk, és én szintem 501-esben is, úgyhogy edzettünk mindegyikre, de nyilván az olimpiai száma a fő.
És a formádat hogy érzed, hogy sikerült élesíteni?
Jónak érzem, kipihentem magam. Igazából azt se érzem, hogy ezt a szezont, hogy ez így bennünk lenne, mármint hogy ez hátráltatna. Egyelőre jó.
A kenuegyesek legrövidebb versenyszámában 200 méteren Hodován Dávid a középfutamban folytathatja, akár csak Opavszki Réka és Horányi Dóra, ez a kenu kettes kicsivel maradt le a döntőről. A poznányi világbajnokságon összességében 37-en képviselik a magyar színeket, 28-an a gyorsasági, még 9-en a paraszakákban. Utóbbiban a kétszeres paralimpiai bajnok Kis Péter délelőtti futamgyőzelmével egyenes ágon jutott a döntőbe, ahol a hozzá hasonlóan kvalifikáló Suba Róberttel is versenyezhet majd K1-200-on. Poznányba 16 év elteltével tért vissza a világbajnokság, igaz, a félmilliós lengyel város az utóbbi években Európa-bajnokságnak és több világkupának is otthont adott, így aztán nem ismeretlen terep a máltató a mezőny számára. Ahogyan ma több versenyző is elmondta, a lötyögős, tehát ide-oda hullámzó, a szél miatt erőteljesen fodrozódó vizet még szokni kell. A világbajnokság holnapi műsorában még csak elő- és középfutamok szerepelnek. Vízre száll majd a kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám. Visszatér a VB harmadik férfi kenukettes, és bemutatkozik a pótválogatón hatalmas meglepetésre legjobbnak bizonyuló Hofer Bianca Tölgyesi Flóra kajakpáros is. A poznányi VB vasárnapig tart, döntőket először pénteken rendeznek, azokat is nyomon követhetik, ha a Nemzeti Sportrádióval tartanak.
Ez volt már a hazafutás, 18 órától a körkapcsolással Jó András várja önöket. Én Szűcs Miklós szerkesztő és Nagy Máté hangmérnök kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Keszi Dóra.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Stripe, yellow paint. Them niggas scared of it, but them hoes ain't. Soon as I hit the club, look at them hoes' face. Hit the pedal once, make the floor shake. Sway inside, my engine roaring. It's the big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you niggas checking game, I'm balling out on every level. Hear them haters talk, but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. Push to start, yeah, uh-huh, you know what it is, everything I do it big, yeah, uh-huh, screaming that's nuts, when I pulled off the lot, that's stunt, keep up in my town, when you see me, you know everything,
black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow,
I put it down from the whip to my diamonds, I'm in
black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow,
got a call from my jeweler, this just in, and bitches love me cause I'm fucking with they best friends. Not a lesbian, but she a freak though. This ain't for one night, I'm shining all week, ho. I'm sipping Clico and rocking yellow diamonds. So many rocks up in my watch, I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces. Throw it up cause every nigga that I'm with, Taylor. Yeah,
uh-huh, you know what it is. Everything I do, I do it big. When I pulled off the lot, that's done. Rep in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.
I put it down from the whip to my diamonds.
Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.
Stay high like I'm supposed to do. That crowd underneath them clouds can't get close to you. And my car look unapproachable. Super clean, but it's super mean. She wanna fuck with them cats. Smoke weed, count stacks, get fly, take trips, and that's that. Real rap, I let her get high as she want and she feel that. Convertible drop feel, 87 the top pill. Back,
you know what it is.
Yeah, yeah,
you know what it is.
Y'all already know what it is, man. If you don't, you should by now.
I'm a town, you
you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I'm putting down some
Taylor Gang.
My diamonds, I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és